Jó napot kívánok! Orbán Viktor évértékelő beszédével kezdődik néhány perc múlva az országgyűlés plenáris ülése. A miniszterelnök egy héttel ezelőtt már tartott évértékelő beszédet a millenárison, amelyben főként a stratégiai célokról beszélt. Ott van a parlamentben kollégám Dibányász Gergő. Szervusz Gergő, lehet-e tudni valami bővebbet arról, hogy mit mond majd mai beszédében Orbán Viktor?
Egyelőre pontos részleteket nem árultak el azok a kormányzati kommunikációs szakemberek, akikkel eddig beszéltünk, de valószínű az eddig kiszivárgott információk szerint, hogy az előző, amit te is említettél, az egy héttel ezelőtti ország évértékelő beszédhez képest részletesebb lesz az a beszámoló, amit a miniszterelnök néhány percen belül majd valószínűleg elkezd itt az országgyűlés plenáris ülésén, de ennek valószínűleg az oka, hogy nem lesz teljesen részletes, hogy ezen a héten szerdán, tehát 16-án tárgyalja első olvasatban a kormány azt a intézkedés csomagot, illetve annak a részleteit, amit Matolcsy György nemzeti gazdasági miniszter terjeszt a kormány elé, vagy terjesztett a kormány elé. Tehát addig a legrészletesebb információkat nem kapjuk meg. A mostani forgatókönyv szerint a szerdai kormányülés után kapja meg majd a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, illetve a kereszténydemokrata néppárt frakcióinak frakció tagjai, és utána kezdődik egy konzultáció is erről a csomagról, ami 600, illetve 800 milliárd forintos megtakarítást eredményezhet majd 2011-ben, illetve 2012-ben. Az eddig kiszivárgott információk szerint a legtöbb törvény, amit hatályba szeretnének léptetni, az 2012. január 1-én lépne hatályba. Az egyik, amit például már idén be szeretnének vezetni, az a rokkant nyugdíjasokkal kapcsolatos. Még ennek a részleteit sem lehet pontosan ismerni, de nagyjából Magyarországon fél millió olyan rokkant nyugdíjas van, amit a kormány számításai szerint legalább 150 ezer embert vissza lehetne hívni, vissza lehetne utalni a munkaerőpiacra, és ezzel szeretnék a munkanélküliséget csökkenteni, illetve a munkaerőpiacot megerősíteni. Ez ügyben már nyilatkozott is Varga Mihály néhány nappal ezelőtt a Hír TV-ben. A volt pénzügyminiszter azt mondta, hogy egy külön alapot a nyugdíjkasszán belül egy külön alapot hoznának létre ezzel kapcsolatban. Tehát még a részletek ezügyben sem tisztázódtak. Valószínűleg mindenki emlékszik arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy hónappal ezelőtt két külföldi lapnak, a Wall Street Journalnak nyilatkozott először arról, hogy milyen elképzelései vannak, milyen reform elképzelései vannak. Ezek között pontosan idéznék egyet: csökkentenék a nyugdíjkiadásokat, a munkanélküliek támogatását, a gyógyszerek állami támogatását, és egy idézet szintén a miniszterelnöktől az egy hónap ezelőtti nyilatkozatából. Világossá kell tennünk, hogy a korhatár előtt senki nem mehet nyugdíjba, és azt is, hogy az állami nyugdíjalap nem fizet több nyugdíjat, mint amennyit beszed. Ezeknek a részleteit kell majd tehát kidolgozni a kormánynak. De a munkanélküli segélyrendszerét is szeretné megváltoztatni, legalábbis a nyilatkozatok alapján erre a következtetésre lehetett jutni a kormány. Méghozzá úgy, hogy ennek a jogosultságát, mármint a munkanélküli segély jogosultságát, illetve időtartalmát az év második felében, tehát már 2011-ben idén csökkenteni kívánják. Ugyanakkor a közmunkalehetőséget biztosítanának ott, ahol kevés a munkahely. És szintén egy hivatalos nyilatkozat, szintén a Wall Street Journalnak adott egy hónappal ezelőtti nyilatkozatból: Magyarország még az első fél évben csökkenteni akarja közadóságát, tehát ez is 2011-re, idénre vonatkozik, amely arányosan a legnagyobb Közép-Kelet-Európában. Most jelenleg 80%, a kormány tervei szerint 73-74%-ra vinnék le ezt a hiányt. A szintén hivatalos nyilatkozat volt ezügyben, Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője mondta, hogy 6 hónapon belül születhetnek meg azok a döntések, amelyekről beszélünk. A nemzetgazdasági miniszter Matolcsy György javaslata szerint a kormány, ezt már említettem is, ugye, hogy a héten tárgyalhatja, és ezután indulhatnak majd a szakmai egyeztetések. Ezt a 700 milliárd forintot, ami 6 és 800 milliárd forint között van, a 2013-as államháztartási egyenleget kell, hogy javítsa ez az intézkedés csomag. De ezek a lépések már természetesen éreztetniük kell a nyilatkozatok szerint 2011-ben, méghozzá, ha összegszerűen szeretném ezt lefordítani, akkor 200 milliárd forint értékben, 2012-ben pedig szintén ennyi. De a miniszterelnök ezen kívül még érintheti valószínűleg azt a 250 millió forintos stabilizációs alapot, amelyet Matolcsy György terjesztett nemrég a kormány elé, a miniszterelnök ezt el is fogadta. Ebből a 250 milliárd forintból már 187 milliárd forintot elő is teremtettek, méghozzá a Magyar Köztársaság kormányainak, illetve a kormánynak a minisztériumi zárolásaiból. A maradékot egyelőre, tehát azt a 70-80 milliárd forintot egyelőre még nem tudni, honnan szervezik. Szintén fontos része lehet ennek a reformcsomagnak a tömegközlekedés. Itt például valószínűleg lesznek olyan tarifakedvezmények, amiket megszüntetnek. De része lehet, már a közeljövőben egy-két héten belül hallani fogunk biztos hamar, nem is pontosan, az oktatás, az egészségügy és az önkormányzati rendszer átalakításáról. És természetesen a mai lapinformáció, hogy 2013-tól, tehát két év múlva bevezetnék az úgynevezett elektronikus útdíjat. Egyelőre innen ennyi.
Gergő, köszönjük szépen. Addig is, amíg elkezdődik a plenáris ülés, nézzük meg, mit mondott Orbán Viktor múlt hét hétfőn, amikor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület meghívására a millenárison tartott évértékelő beszédet. A miniszterelnök azt mondta, 2011 a megújulás éve lesz, majd a sorra következők 2014-ig az elrugaszkodás, az emelkedés és a gyarapodás évei. A miniszterelnök évértékelőjében múlt héten arról is beszélt, hogy ehhez az alap az új alkotmány lesz, amelyet már a magyar szellem alapján készítenek. A kormányfő szerint az államadósság leküzdése a legfontosabb feladat. Azt mondta, el kell érni, hogy az emberek a segélyek begyűjtése helyett dolgozni akarjanak.
A megújulás újjászületés. A megújulás küzdelem, a megújulás küldetés.
Nem 2011 a megújulás éve lesz Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök az elkövetkező évek menetrendjét is megadta. 2012 az elrugaszkodás, 2013 az emelkedés, és 2014 a gyarapodás éve lehet. Orbán Viktor szerint ezért mindenkinek dolgoznia kell, és nem lehet megspórolni az erőfeszítést.
Nem kezdhetjük a disznóvágást a disznótoros vacsorával.
Magyarország megújulásához új alapok is kellenek a miniszterelnök szerint, ezért is kell új alkotmány. Orbán Viktor szerint jelenleg szovjet minta alapján szerkesztett, politikai paktumok alapján írt alkotmányunk van.
Magyarországnak olyan új alkotmányra van szüksége, amely a magyar szellem megnyilatkozása, amely élesen elhatárolódik a magyarságot megnyomorító korszaktól, lezárja a múltat, szilárd, végleges alapot teremt Magyarországnak, és ezzel biztonságba helyezi a jövőt. Így lehet a megújulásból újjászületés.
A miniszterelnök mostani évértékelőjéhez a Facebook segítségét is igénybe vette. Videóüzenetben kérte a közösségi oldal tagjait, hogy tegyenek fel kérdéseket. Több mint 2500 kérdés érkezett, ezek közül többet idézett is a beszédében.
Engem jelenleg legjobban a svájci frankos lakáshitelem nyomaszt.
A kormányfő szerint az adósság leküzdése a legfontosabb feladat. Azt mondta, a kormány hadat üzen az államadósságnak. Azt mondta, a munkanélküliség csökkentése nélkül lehetetlen lesz leszakadni a külföldi hitelekről.
A parlamentben kezdődik az országgyűlés plenáris ülése, ahol hamarosan Orbán Viktor mond évértékelő beszédet, kapcsoljuk a parlamentet.
Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem mai ülésünkön megjelent Schmidt Pál köztársasági elnök urat. Polt Péter legfőbb ügyész urat és Domokos László urat, az állami számvevőszék elnökét. Az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Göndör István képviselőurak jegyzők lesznek a segítségemre. Tisztelt országgyűlés, most a mandátumigazolás és a képviselői eskütétel következik. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársakat, hogy Tarlós István képviselő úr lemondása miatt megüresedett helyre a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt Budapest fővárosi területi listájáról Szalai Pétert jelölte. A mandátumvizsgáló bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján Szalai Péter megbízólevelének szabályszerűségét megvizsgálta. Megadom a szót Rubovszky György elnök úrnak, aki a mandátumvizsgálat eredményéről a házszabály 7. szakasz második bekezdésének megfelelően jelentést tesz az országgyűlésnek. Parancsoljon!
Köszönöm szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! Ahogy az elnöki tájékoztatóból elhangzott, a mentelmi összeférhetetlenség és mandátumvizsgáló bizottság február 8-án megvizsgálta az iratokat, valamennyi irat rendelkezésünkre áll, minden iratot mellékletekkel helyesnek és hitelesnek tekintett a bizottság, és a bizottság azt indítványozza a tisztelt országgyűlésnek, hogy a megüresedett képviselői helyre Szalai Péter képviselő úr mandátumát szíveskedjen igazolni. Köszönöm szépen!
Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a házszabály 7. szakasz harmadik bekezdése alapján a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A mandátumot az országgyűlés vita nélkül igazolja. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy igazolja-e Szalai Péter mandátumát. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy az országgyűlés 325 igen szavazattal, nem is tartózkodó szavazatok nélkül Szalai Péter mandátumát igazolta. Megkérem Szalai Péter képviselő urat, fáradjon a terem közepére és tegye le a képviselői esküt. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, olvassa elő az eskü szövegét, a tisztelt képviselőtársakat pedig kérem, hogy álljanak fel.
Én, Szalai Péter,
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője,
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője,
esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során,
hogy képviselői tisztségem ellátása során,
hazámhoz,
a Magyar Köztársasághoz,
és annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választóim akaratához. És megbízatásomhoz híven. Lelkiismeretesen járok el. És minden igyekezetemmel azon leszek. Hogy a magyar köztársaság fejlődését előmozdítsam. Népének boldogulását elősegítsem.
Isten engem úgy segéljen.
Tisztelt Országgyűlés, az eskütételt követően kérem Móring József Attila jegyző urat, hogy az aláírásra készítse elő az esküokmányokat, és a megválasztott képviselő urat pedig kérem, hogy kézjegyével jássa el azokat. Engedjék meg, hogy az Országgyűlés új tagjának mindannyiunk nevében eredményes munkát kívánjak, és sok sikert! Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma jelenleg 386, tehát valamennyi mandátum betöltetett. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy Schmidt Pál köztársasági elnök úr február 1-i hatállyal Szatmári Kristóf urat a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárává nevezte ki. Felkérem Göndör István jegyző urat, ismertesse a köztársasági elnök határozatát.
Tisztelt Országgyűlés! Az államtitkári kinevezésről szóló köztársasági elnöki határozat a következő. Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 43. törvény 52. paragrafusának második bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára Szatmári Kristófot a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárává 2011. február 1-i hatállyal kinevezem. A határozatot magyar közlönyben történő közzétételét elrendeltem. Szívélyes üdvözlettel, dr. Schmidt Pál.
Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés is a magam nevében gratuláljak államtitkár úr kinevezéséhez, és sok sikert kívánjak a munkájához. Tisztelt Ház! Tájékoztatom Önöket, hogy valamennyi képviselőtársunk határidőben leadta saját, illetve hozzátartozói vagyonnyilatkozatát, így képviselői jogaikat maradéktalanul gyakorolhatják. A vagyonnyilatkozatok nyilvánosak és az Országgyűlés honlapján megtekinthetőek. Tisztelt Országgyűlés! Az LMP képviselőcsoportja 2011. február 14-i 15-i ülésnapokra Kaufer Virág képviselőasszonyt és Vágó Gábor képviselő urat frakcióvezető helyettesnek megválasztotta. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr aktuális ügyek címmel. Miniszterelnök úrnak megadom a szót, parancsoljon.
Mélyen tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt házelnök úr, tisztelt házhölgyeim és uraim! Köszönöm szépen! Köszöntöm Önöket az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján. A most kezdődő ülésszak munkájához sok sikert, Önöknek pedig sok erőt és jó egészséget kívánok. Először engedjék meg, hogy beszámoljak Önöknek arról a munkáról, amit a legutóbbi ülésszak bezárása óta végzett a kormány. A számok nyelvén december 23-a óta 68 kormányrendeletet, 32 kormányhatározatot és 76 miniszteri rendeletet adtunk ki. 2010. december 23-a óta 13 törvényjavaslatot nyújtottunk be. Így most az Önök asztalán 23 a kormány által benyújtott törvényjavaslat fekszik, ebből 11 érdemi tárgyalást igényel, 12 pedig nemzetközi szerződés kihirdetéséről szól. Tisztelt ház! Január 1-én Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét. 2011. február 15-éig 32 Európai Uniós rendezvényt bonyolítottunk le, ezek közül 4 miniszteri szintű Európai Uniós csúcs találkozó volt. Bemutattuk az Európai Parlamentnek a magyar elnökségi programot, amelyet pártállása volt tekintet nélkül minden képviselő támogatott, és amely iránt elismerését fejezte ki. Képviselőtársaim, a média törvény ürügyén támadást indítottak Magyarország ellen. A magyarok demokratikus elkötelezettségét megkérdőjelezték, a Magyarországnak és a magyaroknak kiáró tiszteletet megsértették, a magyarok önbecsülését figyelmen kívül hagyták. A kormány ezt a támadást visszaverte. A támadók érveit nevetségessé tettük, a magyaroknak járó tiszteletet meg- és kiköveteltük, önbecsülésünk sértetetlenségét nyilvánvalóvá tettük. Ideje, hogy mindenhol megértsék, vége annak a korszaknak, amikor Magyarország adathamisításokkal, hazugságokkal, hatalommal való visszaéléssel eljátszotta a nemzetközi megbecsülést. Ami történt, megtörtént. Azokat, akik ezt elkövették Magyarországgal, a felháborodott magyarok megbüntették és félreállították. A mostani kormánnyal nem fogják feltörölni a padlót, ahogy ezt ügyefogyott és szerencsétlen elődeinkkel tették. Egyetlen országtól sem fogadunk el kioktatást, egyetlen országot vagy országközösséget sem fogadunk el fölénk rendelt ellenőrnek vagy felügyelőnek. Nehogy bárki félreértse a dolgot. Magyarországon nem azért van demokrácia, mert az bárki elvárhatja tőlünk, vagy kikövetelheti rajtunk. Brüsszel nem Moszkva. Magyarországot azért rendeztük a demokratikus élet és a szabadság szellemében, azért rendeztük be a demokratikus élet és szabadság szellemében, mert mi magyarok demokráciában és szabadságban szeretünk élni. Tisztelt ház, folytatjuk elnökségi programunk végrehajtását és a hazai konzultációk mintájára európai konzultációkat is folytatunk. Az elmúlt hónapokban az európai munkaadók vezetőivel, az Európai Szakszervezetek Szövetségének főnökével, a Történelmi Egyházak nemzetközi szervezeteivel és az Európai Zsidó Kongresszus vezérkarával konzultáltunk. Tisztelt ház! Most néhány kiemelésre érdemes kormányzati intézkedésről szeretném tájékoztatni önöket. Mindannyiunkat megrázott a 3 fiatal lány oktalan halála. Ezúton is részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a családoknak. A kormány azóta ellenőrizte, felülvizsgálta és újra szabályozta a szórakozóhelyek üzemeltetését annak érdekében, hogy ilyen esetek a jövőben ne fordulhassanak elő. A lányok haláláért felelős, gátlástalan, a nyereség érdekében mások életét is kockáztatni kész emberek felelősségre vonása megkezdődött. Köszönöm a belügyminiszter úr gyors és szakszerű munkáját. Az energiapolitika területén fontos eredményeket értünk el december óta. Magyarország célja az energiafüggőség felszámolása, és most áttörést értünk el az oda vezető úton. Megkötöttük a szükséges szerződéseket Horvátországgal vezetékrendszereink összekapcsolásáról. Államközi szerződést írtam alá a szlovák miniszterelnök asszonnyal a szlovák-magyar gázvezetékrendszer összekapcsolásáról. Megszületett a szlovák-lengyel szándéknyilatkozat a két ország gázellátó rendszerének összekötéséről. Az Európai Unió kiemelt programmá nyilvánította az észak-déli, balti-adriai gázvezeték rendszer hiányzó elemeinek megépítését. Mindez azt jelenti, hogy a kelet felől érkező gázellátás mellett hamarosan megnyílik az északi lelőhelyekhez való hozzáférés. A horvátokkal kötött megállapodással pedig elérhetővé válnak Magyarország számára az olasz rendszeren keresztül az észak-afrikai lelőhelyek is. Tisztelt Ház! A nyugdíjreform legfontosabb első lépéseit is megtettük. Az emberek 97%-a úgy döntött, hogy inkább az újjászervezett állami nyugdíjrendszerben folytatja a takarékoskodást időskori éveire. Köszönjük a bizalmat! A nyugdíjreform következő lépéseivel garantáljuk az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, és tovább építjük az állami rendszer iránti közbizalmat. A nyugdíjreform egyik legfontosabb lépéseként január 1-től a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nők életkortól függetlenül dönthetnek a nyugdíjba vonulásról. Január 1-től ismét 3 éves lett a gyes. Meghosszabbítottuk a lakás árverezési moratóriumot. Felállt a Nemzeti Adó és Vámhivatal, mert az adócsökkentések után elvárható, és ennek érvényt is fogunk szerezni, hogy az adót mindenkinek megfelelő mértékben és megfelelő rendben be kell fizetnie. Megnyíltak a megyeközpontokban a kormányablakok. Az Európai Unió kedvező döntése után az Audi gigantikus magyarországi beruházását kiemeltnek nyilvánítottuk. Így egy igazi 21. századi több ezer munkahelyet teremtő beruházás valósul meg Győrben. A magas üzemanyagárak miatt a fuvarozók szervezetével kötött megállapodás a kereskedelmi gázolajrendszerről január 1-én életbe lépett. Tisztelt képviselőtársaim! Január 1-én életbe lépett az adóegyszerűsítés és az arányos jövedelemadó rendszer a valaha volt legalacsonyabb kulccsal. A kormány vállalta, hogy az adórendszer átalakítása miatt senki sem járhat rosszabbul, vagyis senkinek sem csökkenhet a fizetése. A kormány saját hatáskörben megtette a szükséges lépéseket. Először a családok számára kedvező rendszert hoztunk létre. Másodszor a kormány, mint munkaadó, külön pótlékot vezetett be a költségvetési intézményekben. Harmadszor a kormány, mint tulajdonos, bérgazdálkodási irányelveket adott ki a többségi állami tulajdonú társaságokra. Feladatul szabtuk, hogy az állami tulajdonú társaságoknál a dolgozók fizetése nem csökkenhet. És negyedszer a kormány megállapodott az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a 2011-es béremelésekről. A megállapodás szerint a minimálbérnek 6,1%-kal, a garantált bér minimumnak 5%-kal kell emelkednie. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban kötött megegyezés szerint a bérminimumokat a magáncégeknél is kötelező alkalmazni. A megállapodás ellenére számos helyről érkeztek hírek a kormányhoz arról, hogy az új adórendszer következtében a piacon, a magángazdaságban bércsökkenést tapasztaltak. Ezt a helyzetet nem fogadjuk el. A kormány vállalta, hogy senki sem járhat rosszabbul, és ennek a vállalásunknak érvényt is fogunk szerezni. A helyzetet pontosan fölmérő akciócsoportokat állítottunk föl többek között a gazdasági érdekképviseletekkel közösen. A jelentésekből kapott megbízható és tiszta kép alapján lépéseket teszünk a helyzet megoldása irányába, és gondoskodunk arról, hogy az adóreform következtében még a magánszektorban se csökkenhessenek a fizetések. Ennyit arról, amit már elvégeztünk, és ami már mögöttünk van. Tisztelt képviselőtársaim! Ezek után az előttünk álló ülésszak feladatairól szeretnék önökkel megosztani néhány gondolatot. A 2010-ben megválasztott országgyűlés 3. ülésszakát kezdjük a mai napon. 21 éve vagyok az országgyűlés képviselője, nem is tudom, hányadik ülésszakot kezdem ma ebben a teremben, de úgy érzem, hogy az előttünk álló időszak tétje minden eddiginél nagyobb, és a munka, amit el kell végeznünk, meghaladja minden korábbi feladatunk nagyságát. Engem személy szerint inspirál a feladat nagysága, és optimista is vagyok, mert ez az országgyűlés már bizonyított. A tavalyi év két ülésszakában volt alkalmunk megedződni, hiszen nem akármilyen tempót diktáltunk magunknak. Az első ülésszak célja az átállás volt. Át kellett állni a régi működésről az új rendszerre, mégpedig a lehető legrövidebb idő alatt. Vadonatúj kormányzati struktúrát hoztunk létre, felmértük az ország valós helyzetét, és neki láttunk a legsürgetőbb gondok, a legközvetlenebb veszélyek elhárításának. Kérem, ne feledjük, 9-10 hónappal ezelőtt Magyarországot, különösen a görögországi események árnyékában, a hamis számokra épülő költségvetés összeomlása fenyegette. Borotva élen, a szakadék szélén táncoltunk. A második ülésszak célja az alapozás volt. Ennek során stabilizálnunk kellett az ország pénzügyi helyzetét, megkezdeni a romok eltakarítását, tiszta és áttekinthető viszonyokat teremteni és felkészülni Magyarország uniós elnökségére. Más országokban három ekkora feladattal elbíbelődnek egy cikluson keresztül, nekünk nem volt ennyi időnk, de mindhármat megoldottuk. A második ülésszak is elérte célját, leraktuk Magyarország megújításának szilárd alapjait. Közben megküzdöttünk egy árvízzel, és az ország eddigi legnagyobb ipari katasztrófájával is, amelynek mintaértékű kezeléséhez fontos döntésekkel járult hozzá az országgyűlés. Az árvizek kapcsán jegyzem meg, hogy a kormányváltáskor 18 tartalékos katonát örököltünk, ezért a kormány haladéktalanul hozzákezdett a tartalékos rendszer felállításához. Természetesen tudatában vagyunk, hogy mi sem lehetünk, nem is vagyunk hibátlanok. Biztos, hogy voltak dolgok, amelyeket egy nyugalmasabb munkatempó esetén másképp oldottunk volna meg. Összességében mégis elmondhatjuk, hogy ez az országgyűlés felnőtt a rendkívüli helyzethez, 9 hónap alatt sokkal több és nagyobb változást vitt véghez, jelentősebb eredményeket ért el, mint elődei 8 év alatt. Sőt, 20 éves adósságokat is sikerült törlesztenünk. Ezért mindenkit köszönet illet. Erre méltán büszke lehet mindenki, aki tagja az országgyűlésnek függetlenül attól, hogy az ellenzék, avagy a kormányzó pártok pacsoraiban ül. Hatalmas volt a tempó, néha magam is azt éreztem, hogy ilyen sebességet nem lehet tartani hosszú távon, hiszen a hosszú táv futó sem sprinteli végig a távot. Nekünk végül mégis valami hasonlóval kellett próbálkoznunk, mert tudtuk, hogy sürget az idő. Túl sok évet vesztegettünk el. Most sem mondhatok mást önöknek, muszáj bírni szusszal. Tisztelt ház! Megtörtént az átállás, leraktuk az alapokat, ideje nekiállni az épület felhúzásának, vagyis Magyarország megújításának. Ez a ma kezdődő ülésszak célja. Igen, ezzel azt akarom mondani, hogy a 2011-es őszi ülésszakra úgy kellene ráfordulnunk, hogy a megújulás folyamata már a célegyenesben legyen. Lassításra tehát ezután sincs lehetőség. Gondolom ezzel mindenki tisztában van. Sok adósságot kell még törlesztenünk, ami az elmúlt 20 évben felhalmozódott, és számtalan új feladatot is el kell végeznünk. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon sokan vannak rossz helyzetben. Kilátástalanul nehéznek látják az életüket, sokan érzik úgy, hogy utolsó tartalékaikat emésztik fel a mai körülmények, és félnek, hogy nem lesz javulás, sőt, még rosszabbra fordulhat a helyzetük. A puszta létfenntartásért vívott harc elszívja minden erejüket, és menthetetlenül elsüllyednek. Aggódnak, félnek az emberek, hiszen a világból érkező hírek, bedőlő félben lévő nemzetgazdaságok cáfolják azokat a jól hangzó állításokat, melyek szerint már kifelé megyünk a válságból. A hírek inkább válság tanácskozásokról szólnak, és arról, hogy számolnunk kell a válság újabb hullámaival. Tisztelt ház, erre föl kell készülnie minden országnak külön-külön, és Európa egészének is. Nem dughatjuk homokba a fejünket úgy, mint ahogy ezt 2008-ban tették az ország vezetői. Ezért is hoztuk létre a stabilitási alapot, amelybe 250 milliárd forintot teszünk az idei költségvetés keretei között. Vannak és voltak kormányok, akik a válsággal szembesülve az idő múlásában vagy a sorsban reménykedtek. Ezeket a kormányokat el is sodorta a válság. Igaz, van oka aggódni mindenkinek, a rettenetes államadósság, A letűnt korszak a választásokon megdöntött rendszer hagyatéka miatt. Van oka aggódni mindenkinek a munkanélküliség fenyegető veszélye miatt is. A magyarok ma ettől szenvednek és ettől félnek a legjobban. A kettő között persze komoly összefüggések vannak, hiszen milyen könnyű lenne akár 1000 milliárdot most azonnal munkahelyteremtésre fordítanunk, ha nem kellene csak az idén 2429 milliárd forintot adósságszolgálatra költenünk. Akárhogy is van, nekünk most a kettővel, az államadóssággal és a munkanélküliséggel egyszerre kell megbirkóznunk, mégpedig úgy, hogy akiktől eddig 8 éven át folyamatosan elvett a kormányzat, azoktól nem kérhetünk több áldozatot. Ezért vezettük be tavaly a bankadót, a válságadót, és ezért csökkentettük az állami kiadásokat a saját házunk táján, vagyis az államigazgatásban. A dolgok természetéből adódóan csak 2 út áll előttünk. Vagy legyőzzük a fenyegető kockázatokat, és megragadjuk az új lehetőségeket, vagy a veszélyek győznek le minket. És akkor minden eddiginél rosszabb helyzetbe kerülhetünk, hosszú évekre, sőt évtizedekre elveszíthetjük a reményt. Magyarul ez az évtized olyan veszélyek és kockázatok elé állít minket, amelyeket csak úgy megúszni nem lehet. Megszűnt a státusz quo, minden folyamatos mozgásban, átalakulásban van körülöttünk. A régi szabályok nagy része érvényét vesztette, az eddig használt eszközök úgy mutatnak a kezünkben, mint a kőbalta egy űrhajóban. A megújulás célja tehát az, hogy a ránk leselkedő veszélyeket elhárítsuk. De nem tüneti kezelést alkalmazunk. Azok a kísérletek mind kudarcba fulladtak, a betegség mindig felerősödve tért vissza. És mi nem akarunk sem Görögország, sem Írország sorsára jutni. Tisztelt Ház! A világ elfeledkezett arról az egyszerű józan igazságról, hogy nem költhet többet, mint amennyit megtermel. Hitelből mindent lehet. Így összegezhetjük az utóbbi évtizedek életszemléletét. Hagytuk, hogy ezt a mentalitást kövessék azok a vállalatvezetők, akik mohóságukban telhetetlenné váltak, a politikusok, akik mások pénzét költötték el. Hagytuk, hogy ezt a mentalitást reklámozzák, súlykolják a bankok és a hitelezők, akik mindenféle ügyes trükkel rávették az embereket, hogy olyan házakat, lakásokat, autókat vásároljanak, amelyeket valójában nem engedhetnének meg maguknak. Ráadásul nem mindenki gazdagodott ebben a rafinált játékban, hiszen a társadalom tekintélyes részét a muszáj vitte rá az eladósodásra. A növekvő munkanélküliség, az elszabaduló árak és az árakat nem követő bérek miatt nagyon sokan váltak kiszolgáltatottá, nagyon sokan vettek föl kölcsönöket pusztán azért, hogy ki tudják fizetni a rezsijüket, vagy enni adjanak a gyereküknek. Vissza kell tehát térnünk a józan ész és a felelősség útjára. Tisztelt Ház! Ha a többieknél gyorsabbak, bátrabbak, szervezettebbek vagyunk, és messzebbre tekintünk, mint a többiek, akkor és csak akkor az új versenyben jelentős sikereket is elérhetünk. Ezért van szükség Magyarország megújulására, vagyis az ország alkotmányos átszervezésére. Ez tehát a ma kezdődő ülésszak célja, és ennek a megvalósítása az országgyűlés feladata. Tisztelt Ház, mit kell elvégeznie a parlamentnek a kitűzött cél érdekében? Az első és legfontosabb, megőrizni a megújulás legfőbb erőforrását, a tavaly létrehozott példátlan erejű összefogást, nemzeti egységet. Ennek a nemzeti egységnek köszönhetjük mindazt, amit az elmúlt 9 hónapban véghez vittünk. Ha az összefogás meggyengül, azzal arányosan csökken az esélyünk a veszélyek leküzdésére, a válságból való kilábalásra, egy erős és sikeres Magyarország fölépítésére. A nemzeti egység erősítéséhez magának a politikának is meg kell újulnia. A 21. században vagyunk, majdnem minden lakásban van televízió, sok helyütt 2 is, és egyre több helyen érhető el az internet kapcsolat is. Ez egy egészen más világ, mint akár 20 évvel ezelőtt volt. Ebben a világban nem lehet az emberek feje fölött, vagy nekik hátat fordítva a támogatások nélkül vezetni és sikeressé tenni egy országot. Ez a kormány és ez az országgyűlés nem működhet az előző 8 év szellemében, amely röviden úgy foglalható össze, hogy megreformálunk titeket, ha belerokkantok is. Természetesen a döntés joga, kötelessége és felelőssége a miénk, a házé. Ezt nem tehetjük más vállára, és nem háríthatjuk el magunktól. Mindamellett létezik választói bölcsesség, a józan ész igazsága, amivel minden, de legalábbis a legtöbb ember rendelkezik. Ezért érdemes minél gyakrabban meghallgatni őket, és ezért lehetséges az emberekkel együtt kormányozni egy országot. Ha ezt elmulasztjuk, ha szív nélkül gyártjuk a törvényeket, ha nem figyelünk oda arra, hogy mit mondanak, kérnek, kérdeznek az emberek, ha nem tartjuk a mindennapi kapcsolatot a mindennapi élettel, akkor mi sem juthatunk messzire. Tudom, hogy ez kegyetlenül sok munkával jár, de ezt vállaltuk, és tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Nem működhetünk úgy, mint egy törvénygyár, amelyben törvényhozó robotok dolgoznak. Magyarország megújítását nem tudjuk elvégezni mi magunkban itt, a parlament falai között. Meg kell hallanunk, hogy ma Magyarországon mindenkit az érdekel, lesz-e munkája, megélhetése, miből tudja fizetni a rezsijét, fenntartani a családját, és mikor jutunk ki abból a mókuskerékből, hogy aki dolgozik, az is csak hónapról hónapra tengődik. Ez azt jelenti, tisztelt képviselőtársaim, hogy először is minden támogatást meg kell adnunk ahhoz, hogy az új Széchenyi tervben minél többen és minél hamarabb bekapcsolódhassanak. Ez a magyar gazdasági növekedés az 1 millió új munkahely létrehozásának kulcsa. Ehhez nem elég törvényeket hozni, nem elég javaslatokat tenni, azokat megvitatni, aztán megszavazni. El kell vinni a Széchenyi tervet az emberekhez. Minden képviselőnek a saját választókerületében, ha nem egyéni képviselő, akkor a lakóhelyén el kell menni és bátorítani a vállalkozókat, a vállalkozni akarókat, hogy éljenek a lehetőséggel. Tájékoztatni kell őket, felvilágosítani és segíteni. Ahhoz, hogy az államadósság veszélyét elhárítsuk, ahhoz, hogy a gazdaság biztos alapokon indulhasson meg, szükségünk van egy olyan programra, amely újjá szervezi Magyarországot. De nem csak technikai, hanem kulturális értelemben is. Megújítja a munkakultúránkat, a szociális kultúránkat, az egészségkultúránkat, vagyis az élet minden fontos területén a 21. század valós kihívásaira készít föl minket magyarokat. Ez Magyarország hangja. Ha véget akarunk vetni az elszegényedésnek, ha biztos fejlődést akarunk, azt egyetlen módon tudjuk elérni. Úgy, hogy mindenki, aki munkaképes, annak legyen munkája, és tudjon megélni a munkájából. Ez a felemelkedés egyszerű, ám nehéz receptje. Annak, aki képes és akar dolgozni, csak a munkalehetőség segít. Nem csak azért, mert ezzel pénzhez jut, hanem azért is, mert a munka adja vissza az emberek önbecsülését és önbizalmát. Ezért felkértem Matolcsi miniszter urat, hogy az ország átfogó újjászervezésének programját dolgozza ki. Ennek a programnak az összes eleme azt a fő célt szolgálja, hogy mindenkinek, aki munkaképes, legyen biztos megélhetés jelentő munkája Magyarországon. Ma mindenhol ez történik a nyugati világban. Ha úgy tetszik, ország újjászervezési verseny indult. Erről beszél az amerikai és francia elnök, ezen dolgoznak a németek, és ebbe a fába vágták fejszélyüket az eurózónához tartozó államok vezetői is. Hiba, történelmi hiba lenne, ha Magyarország nem nevezne be ebbe a versenybe. A versenyt úgy még senki sem nyert, hogy nem nevezett be, és nem indult el rajta. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt a parlament falai között is hallanunk kell, hogy az emberek félnek az államadósságtól, és azt várják el tőlünk, hogy vezessük ki az országot az adósság csapdából. A korábban fölvett hitelek következtében, 2011-ben, 2429 milliárd forintot, 2012-ben 2302 milliárd forintot, 2013-ban 3046 milliárd forintot, és 2014-ben 2404 milliárd forint adósságszolgáltatót kell teljesítenünk a dolgok és az árfolyamok mostani állása szerint. A hiteleket az előző kormányok vették föl, nem az emberek. Arról csak kevés fogalmunk van, mire költötték a fölvett pénzt, mert nyomát sehol se látjuk. Az így felhalmozott államadósságot azonban az emberek fizetik vissza, nem a kormány és nem a parlament. Tisztelt ház, hölgyeim és uraim! Azt is meg kell hallanunk, hogy a magyarok végre hosszú távú stabilitást akarnak és várnak el. Én magam is azokkal értek egyet, akik szerint nem elég véghez vinni a fontos változtatásokat, amelyek szükségesek a gazdaság beindításához. Az is jogos elvárás, hogy jövőben ne lehessen a magyar gazdaságot úgy tönkretenni, az országot olyan lehangoló helyzetbe hozni, mint ahogy ez az elmúlt évek alatt megtörténhetett. Magyarországnak alkotmányos garanciák kellenek a magyar gazdasági érdekek védelmére. Csak egy új alkotmány erejével lehet biztosítani hosszú távra a magyar gazdasági, társadalmi és kulturális érdekek érvényesítését és azok elsőbbségét. Az alkotmányos átszervezés tehát természetes módon magában foglalja az új alkotmány létrehozását is. Ha egy nemzet úgy dönt, hogy új alaptörvényt kíván magának, az legalább két dolgot jelent. Egyfelől helyre akarja állítani a korábban elkövetett bűnök miatt kizökkent igazságot, másfelől hozzá akarja magát igazítani az időhöz. Az új alkotmányra tehát egyfelől azért van szükség, mert helyre akarjuk állítani az 56-os forradalom igazságát, másfelől hozzá akarjuk magunkat igazítani az új időkhöz, a 21. század követelményeihez és lehetőségeihez. A különleges idők különleges eszközöket követelnek. Ezért merül fel jogos igény arra, hogy az alkotmányba belefoglaljunk, mint egy kőbe véssünk egy sor olyan dolgot, amelyek korábban nem voltak részei az alkotmánynak, mint például az államadósság korlátainak megállapítása, a nemzeti vagyon védelme, vagy a biológiai sokszínűség fenntartása. Az alkotmányozás tehát... Az alkotmányozás tehát a magyar gazdaság talpra állításának nélkülözhetetlen része, az új magyar alkotmány az ország alapvető gazdasági érdeke. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, és önöket is erre kérem, hogy az új alkotmány ennek az elvárásnak is megfeleljen. Tisztelt Ház! Magyarország újjászervezésének programját terveink szerint a kormány még a március 15-i ünnepségek előtt bemutatja a Tisztelt Háznak. Az már most látható, hogy a parlamentnek lesz tennivalója idén az oktatás területén is. Úgy kell megújítanunk a magyar oktatási rendszert, hogy alkalmas legyen perspektívát adni a magyar gyerekek, a magyar fiatalok számára. Tehát olyan tudást és ismereteket, olyan normákat adjon át nekik, amelyekkel lesz esélyük itthon érvényesülni, karriert építeni, boldogulni és sikeressé válni. Ezért azt kérem, hogy az ideológiai szemüvegét mindenki hagyja otthon, amikor az oktatás kérdéséről fogunk vitázni, és inkább a saját gyermekei és unokái fényképét hozza magával. Bátor lépéseket kell tennünk az egészségügy megmentése és megújítása érdekében is. Itt is lényeges az a kulturális megújulás, hogy ne a betegségből induljunk ki, hanem az egészségből. A józan ész és a felelősség kultúrája ezen a téren akkor érvényesülhet, ha olyan új megoldásokat dolgozunk ki, amelyek elismerik, hogy az emberek egészsége pont ugyanolyan fontos személyes tőke, mint a lakás, a vagyon vagy az autó. Aki tehát elvesztegeti felelőtlen életmóddal ezt a tőkét, annak jobban hozzá is kell járulnia az egészség megőrzését célzó közös kiadásainkhoz. Tisztelt Ház! Amikor tavaly májusban letettük az esküt, akkor is tudtuk, és ma is tisztában kell lennünk azzal, hogy nagy a tét. Ha nem sikerül legyőzni a veszélyeket, azok fognak legyőzni minket, vagyis az országot. Ezért itt és most, a tartalmi munka megkezdése előtt mindenkinek tisztáznia érdemes magában egy fontos kérdést. Készen áll-e arra, hajlandó-e mindent megtenni, minden erejével és tudásával dolgozni annak érdekében, hogy Magyarországot megóvjuk attól, hogy maga alá temesse az államadósság, elsorvassza a munkanélküliség, vagy elsodorja a globális válság újabb hulláma. Tisztelt Ház, a kormány készen áll. Önöket, parlamenti képviselőket és Magyarország minden polgárát arra kérem, csatlakozzanak Magyarország teljes megújításához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tisztelt Ház, a házbizottság hatályban lévő általános érvényű állásfoglalásának megfelelően, miután miniszterelnök úr felszólása meghaladta a 20 perces időkeretet, a frakcióknak most 8-8 percben áll rendelkezésükre idő a válaszok megfogalmazására. Az MSZP 8 percében nem számítom bele a spontán párhuzamos hozzászólásoknak az idejét. Sorrendben megadom a szót Vona Gábor frakcióvezető úrnak a Jobbik részéről.
Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Köszönöm szépen, hogy elmondhatom a beszédemet, megmondom őszintén, meglep. A miniszterelnök úrnak a beszédével kapcsolatban az jutott eszembe, hogy olyan volt egy picit, mint a tanástalan embernek a előre menekülése. Én viszont abban vagyok tanástalan, hogy hová is menekül előre, pontosan, hogy hová. Nagyon jó kérdés. Kicsit úgy látom, hogy a semmibe, vagy esetleg az alkotmányozásnak a lehetőségébe. De elképesztő volt azt hallani, hogy egy új programra van szükség Magyarország megújulásához. De ezek szerint akkor mégsem volt a Fidesz kormánynak programja arra, hogy az országgal mit kezdjen. Itt 10 hónapot, lassan 10 hónapot úgy töltöttünk el együtt, hogy fogalmuk nem volt arra, hogy mit kell ezzel az országgal csinálni. Most bízzák meg Matolcsi Györgyöt, hogy ezt a programot kidolgozzák. Mi a fenét csinált Matolcsi György akkor eddig? A média törvényről annyit jegyezzek meg, hogy lehet, hogy a kormány visszaverte a nemzetközi és hazai liberális, balliberális erőknek a támadását, amelyhez egyébként gratulálok, de azért a média törvénynek nem ez volt a célja, vagy legalábbis remélem, hogy nem ez volt a célja. Én azt tapasztalom, a médiában a balliberális dementorok, a posztkádári szellemek még továbbra is ott kísértenek, mind személy szerint, mind szellemükben egyaránt. Szintén nem hallottunk semmi érdemlegeset a devizahitelesek megmentésének kérdéséről, sem pedig több mint 1 millió ember várta ezt vágyakozva a miniszterelnök úrtól. Oktatásról, egészségügyről ugyan hallottunk, beszélt erről a miniszterelnök úr, de nem mondott róla semmit. Az elmúlt időszak mérlegével kapcsolatban pedig a legsúlyosabb hiányosságnak, a közbiztonságnak, egyáltalán a megemlítéséről sem hallhattunk. Ez kínosan kerülte ezt a témát a miniszterelnök úr. Ön eddig közbiztonság kapcsán, ha jól emlékszem, én próbáltam itt a beszéd hallgatása közben ezt feleleveníteni, 2 dolgot tett. Egyszer azt mondta, hogy 2 hét alatt rendet tesznek, azóta többször 2 hét eltelt. A másik pedig egyszer, ha jól emlékszem, belügyminiszter úrral lelátogatta Kózra egy nemzeti konzultációra, annak az eredményeiről majd kérnék esetleg, ha lehetséges, egy beszámolót az országgyűlés számára. Megkérdezném mind a belügyminiszter úrtól, mind pedig a miniszterelnök úrtól, hogy hányszor jártak az ózdi látogatásuk óta mondjuk Borsod megyében vagy Szabolcs megyében. És itt most mondjuk a Videoton felkészülési meccseit nem ér mondani. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Királyi Csendőrség megalakulásának 130. évfordulóján, ez a mai nap egyébként, Magyarországon a közbiztonság összeomlott. Ezt nem én mondom, mint országgyűlési képviselő, csupán nem a magyar emberek, azon milliói, akik szenvednek a bűnözéstől, amelyen önök semmit nem változtattak, sőt a helyzet egyre rosszabb. Nyugodtan mondhatjuk most már számtalan idős embernek a halála után, hogy Magyarországon etnikai tisztogatás folyik. Miniszterelnök úr, ön évek óta részese a magyar közéletnek, és nem tudom, hogy nem érzi-e furcsának azt, hogy minden egyes újabb kormányzati nekibuzdulás után újra és újra ugyanarra a pontra lyukadunk ki, újra és újra ugyanabban a helyzetbe kerülünk, nagy reményekkel elindul valamilyen terv, aztán jön a kiábrándító valóság. És ez a kiábrándító valóság mindig a magyar társadalomnak valamilyen fokú megnyomorítása. Van, aki ezt megszorításnak nevezi, van, aki reformnak, van, aki kiigazításnak, van, aki csomagnak, van, aki ugye konvergencia programnak, vagy strukturális átalakításnak, vagy ki tudja még mi mindennek. A lényeg azonban ugyanaz, általában az emberek szokták megfizetni ezt a számlát. Ön azt mondta, hogy nem lehet többet fogyasztanunk, mint amennyit megtermelünk. Ezzel egyetértek, csak ezt magyarázza meg miniszterelnök úr egy lakossági fórumon a magyar embereknek, hogy ők mondjuk többet fogyasztottak, mint amit megtermeltek. Hát ez egyáltalán nem így van. Egyáltalán nem így van, 60 éve nincs így. Jelenleg ismét ugyanahoz a helyzethez értünk, határhelyzethez, amely a magyar kormányzatok szinte tényleg periódikusan fél évente elérkeznek, a saját döntéseik, felszínkaparó döntéseik után újabb és újabb válságmenedzselésbe kell kezdeniük. Sohasem a problémáknak a gyökerét kezelték, ez volt az oka ennek, hanem a tüneteit. Ön is arról beszélt, nem a tüneteket kell kezelni, tehát semmit nem hallottunk arról, hogy ez hogyan nyilvánulna meg. Mi elmondtuk már számtalanszor, most is el fogom mondani, hogy szerintünk az ország problémáinak gyökere egy 3-as csapda helyzetben rejlik, ezt kell megoldani, amennyiben ez nem sikerül, a spirál egyre inkább folytatódik, egyre mélyebbre jut, és végül a teljes összeomlásban fog kulminálni. Mondjuk ki, hogy az elmúlt hónapokban az országban nem zajlott más, nem a csapda helyzetből való kiszabadulás kísérletét láthattuk, hanem a csapda helyzetbe való berendezkedésnek egy a gyurcsányéhoz képest humánusabb formáját láthattuk. Ez nem a csapda helyzetből való kilépésnek a kísérlete, legalábbis a mi szemünkben nem. Miniszterelnök úr, lehet, hogy Egyiptomban forradalmat csinált, de itt a magyarországi forradalomnak még egyelőre nem látjuk a jeleit. Az elmúlt 20 év egyáltalán nem ért véget Magyarországon, az elmúlt 20 év folytatódik, és hogyha így folytatódik, akkor az nem más, mint a magyar rendszerváltozásnak a második elsikkasztása. Persze most beszélnek önök az alkotmányozásról, amely ugye salamoni bölcsességgel készül, de azért ezzel több problémánk is van. Az egyik az, a legalapvetőbb problémánk, hogy a történelmi jogfolytonosságot nem állítják helyre. Ez egy történelmi bűncselekmény, amiért az utókor még ítéletet fog önök fölött mondani. A másik az, hogy a mögötte lévő szándék sem őszinte, meggyőződésem, hogy önök számára ez csupán csak figyelemelterelés arról a válsághelyzetről, amivel nem tudnak mit kezdeni, vagy esetlegesen egy lehetőség az előrehozott választásba való menekülésbe. És akkor pár szót az hármas csapdahelyzetről. Az egyik egy nemzetközi csapdahelyzet, amely az euróatlanti, egyoldalú euróatlanti függésünkből fakad. Végre be kéne látnia a tisztelt kormánynak, hogy az Európai Unióban Magyarországnak hosszú távon, de középtávon sem, vagy akár rövid távon sem, semmilyen jövője nincsen. Egyetlen egy kiútunk van Európában, a sorstárs közép-európai nemzetekkel való összefogás, a velük való történelmi szövetségkötés. Ebbe az irányba kellene érdemi lépéseket tenni, mert a lisszaboni út számunkra halálos. A másik pedig a feltörekvő, a világ uralmát egyre inkább a saját kezükbe vevő keleti hatalmakkal partnerségre kell törekedni. Nem olyan partnerségre, mint amilyenre önök, hogy néhány hónappal ezelőtt még minden rossz keletről jött, aztán pedig a keleti szelet akarják becsatornázni a vitorlájukba. A történelem során Magyarország már számtalanszor volt utolsó csatlós egy süllyedő hajón, becsületből, most önök pedig egy utolsó csatlósok akarnak lenni hazaárulásból. A másik csapdahelyzet az adósságunkkal kapcsolatos. Többször mondtuk már, és most is megismétlem, a jelenlegi gazdaságpolitikai helyzetben reménytelen az adósság csapdából való kilábalás. A jelenlegi feltételek között a magyar gazdaság nem képes olyan fellendülésre, hogy az adósságszolgálatot, ami Magyarországra nehezedik, meg tudja oldani. Méghozzá miért? Azért, mert pont az adósságszolgálat nem teszi lehetővé az ilyen fokú gazdasági felemelkedést, a kígyó a farkába harap. Egy lehetőség maradt, hát az adósságot újra kell tárgyalni. Lehet, hogy ezt önök még most tagadják, vagy ezen nevetnek, de ha józan ész nem láthatja be ezt önökkel, akkor majd a szükségbe láthatja előbb-utóbb. A harmadik csapdahelyzet pedig egy demográfiai csapda, amelynek két eredője van, az egyik a magyarság fogyása, a másik a cigányság elképesztő és indokolatlan népszaporulata. Itt nem arról van szó, hogy cigány gyerekek születnek, ezzel még önmagában nem volna probléma, hanem az a baj, hogy nagyon sok olyan cigány gyerek születik Magyarországon, aki mögött sem gazdasági, sem szociokulturális háttér nincs, ezért a magyar társadalomnak két lehetősége marad, egyrészt el kell tartani őket, másrészt asszisztálni, és elfogadni kell azt, hogy a törvényeket, a normákat nem tartják be. Ha nem történik éven érdemi fordulat, anarchia és polgárháború vár Magyarországra. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Jobbik minden tisztességes magyarországi cigány embernek segítő jobbot nyújt. Ezeket az embereket testvéreinknek tekintjük magyar állampolgároknak. De azokat a cigány embereket viszont végre bele kéne terelni a törvénykövetésbe, akik erre nem hajlandóak. Ezért arra kérem a kormányt, foglalkozzon a pótcselekvéseit a valódi problémákkal, mert ez jelen pillanatban nem más, mint a magyar rendszerváltozás második elsikkasztása. Köszönöm a figyelmet.
És megadom a szót Schiffer András úrnak, az LMP frakcióvezetőjének. Parancsoljon.
Köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt miniszterelnök úrra reagálnék, én szeretném kérni minden képviselőtársamat arra, hogy ebben a házban az érvkészletből a hazaárulózást, továbbá azt, hogy bármely magyarországi népcsoportnak a szaporulatát indokolatlannak, indokoltnak, bármilyennek minősítse, szíveskedjék mellőzni, ez méltatlan a Magyarország gyűléshez. Tisztelt miniszterelnök úr, a minap az egyik közösségi oldalon volt egy kimutatás, hogy aki általában kedveli Orbán Viktort, az kedveli a magyar népmességet is. Ez a megállapítás most újra megerősítést nyert. Ön az elmúlt hetekben a külföldi sajtókban a piacok felé tett olyan kijelentéseket, hogy nagyjából egy olyan 700 milliárdos egyenlegjavító intézkedésre van szükség. Önök nagyon helyesen az LMP-nek egy korábbi novemberi javaslatát kölcsönvéve 250 milliárd forintot stabilitási tartalékba kívánnak elhelyezni. A kérdés már csak az, és pont erre nem kaptunk választ az ön eléggé részletes beszédében, hogy mi lesz ennek a forrása. milyen arányban lesznek az új bevételek, és milyen megszorításokra készül az Orbán kormány. Erre nem kaptunk feleletet, viszont több egyére ön különböző programoknak a kidolgozására kéri föl Matolcsy miniszter urat. Az embernek ebben az országban kicsit déjà vu érzése van, hiszen nem volt olyan régen, amikor ebben az országban egy kormány kormányzás helyett hétről hétre különböző programokat gyártott. Mi a kormányprogram vitájában pontosan azt hiányoltuk önöktől, hogy az egyébként sok esetben még méltányolható vagy üdvözlendő célokhoz vezető utakat nem látjuk. Nem most kell hetente programokat kidolgozni, végre kellene egy olyan kormányprogram, ami mindenki számára világossá, áttekinthetővé, elszámoltathatóvá teszi a kormány tevékenységét. Amit az uniós soros elnökséggel kapcsolatban elmondott, szeretném csak megerősíteni azt, hogy a magunk részéről a továbbiakban is minden támogatást szeretnénk megadni a magyar kormánynak ahhoz, hogy Magyarország és az Európai Unió érdekében ez a soros elnökség sikeres legyen. Természetesen ehhez az is szükséges, mármint az uniós soros elnökség sikeréhez, hogy lehetőleg ne terheljék Magyarország helyzetét olyan viták, amik egyébként nem kéne, hogy terheljék Magyarországnak az Európai Unión belüli helyzetét. A média törvénnyel kapcsolatban azért, tisztelt miniszterelnök úr, egy dolgot azért tisztázzuk. Az Európai Parlamentben senki nem vonta kétségbe a magyar emberek demokratikus elkötelezettségét. Senki nem vonta kétségbe. Az Európai Parlamentben kétségbe vonták azt, hogy ez a média törvény, amit itt önök betoltak karácsonyra a ház elé, ez megfelele egyébként az európai demokratikus normáknak. Erről volt szó, senki nem a magyar emberek demokratikus elkötelezettségét vitatta, és még valami, hogy ennek a vitának volt egy olyan értelme, illetve lehet egy olyan értelme, hogy éppen, hogy nem csak Magyarországon vannak zűrök a média szabályozással, hogy végre egész Európában legyen egy olyan átfogó média szabályozás, amelyik nem engedi a média koncentrátumokat sem itt Magyarországon, sem más Európai Uniós tagállamban. Egyébként, amikor ön azt mondja, hogy elmúlt az az idő, amikor a magyar kormány kifelé rohangál egyeztetni és utasításokat kapni, ebben ennek természetesen csak örvendünk, de az a helyzet, hogy az utóbbi hetekben önök az Európai Bizottsággal egyeztettek, és nem a magyar parlament pártjaival, nem a különböző magyarországi szereplőkkel. Tisztelt miniszterelnök úr, ön most csodálkozását fejezte ki amiatt, hogy sok embernek a jövedelme csökkent, hogy sok embernek a zsebébe kevesebb pénz maradt a magánszektorban. Én azt tudom önnek erre mondani, hogy ezen nem csodálkozni kéne, és főként nem akciócsoportot szervezni ennek a problémának a megoldására, hanem egész egyszerűen visszavonni ezt az adócsomagot. Önök a múlt évben egy kulccsal támadtak a jogállamra, ennek nem csak az lett az eredménye, hogy az alkotmányos stabilitás megingott Magyarországon, ennek bizony az is lett az eredménye, hogy az emberek zsebében, legalábbis akik 300 000 forint alatt keresnek, a döntő többségüknek a zsebében kevesebb pénz maradt, és ma nincs olyan intézmény Magyarországon, ahová fordulhatnak ezek az emberek, hogyha illetéktelen kezek turkálnak a zsebükben. Önök hónapok óta nem vallanak szint arról, hogy mi van az eszközkezelővel, hónapok óta nem kínálnak föl a parlament előtt megoldást arra, hogy hogyan kívánják a hitelkárosultak, a devizahitelesek helyzetét megsegíteni. Tisztelt miniszterelnök úr, ami a különadókat illeti, pontosan tudják önök is, hogy a különadók nem jelentenek az alapvető problémákra végleges és minden egyéb kétséget tisztázó megoldást. Tisztelt miniszterelnök úr, biztosan tudatában van annak, hogy például a Tesco csoport Nagy-Britániában az adózás előtti jövedelmének több mint 26%-át fizeti be a brit kincstárba. Ehhez képest itt Magyarországon az adózás előtti jövedelmének alig több mint 1,5%-át fizeti be ugyanennek a cégcsoportnak a magyar képviselője a magyar államkincs, a magyar költségvetésbe. Nem válságadókat kéne kivetni, hanem ezt a transferárás különbözetet kéne kezelni egy generális megoldással. Ha erre hajlandó a kormány, ebben az LMP partner lenne. Tisztelt miniszterelnök úr, önök már 1 millió új munkahelyet ígértek, és ígért ön most is. Ehhez képest az a helyzet, hogy mínusz 90 ezerről indulunk, hiszen csak januárban a regisztrált álláskeresők száma 90 ezerrel nőtt. Nem látszik Nem látszik az önök gazdaságpolitikájában az, hogy hogyan kívánnak eljutni az 1 millió új munkahelyhez. Mi elmondtuk a magunk megoldási javaslatát, járulékcsökkentés, zöld beruházások támogatása, tehát olyan beruházások támogatása, amelyek éppen, hogy a tartósan, a munkaerőpiacon kívül rekedteken a képzetleneknek a munkaerőpiacra történő bekapcsolódását segíti elő, és ökológiai adóreform. Olyan ökológiai adóreform, ami több százmilliárdos bevételt jelenthet a magyar nemzetgazdaságnak. Tisztelt miniszterelnök úr! Itt önök egy olyan adóátrendezést hajtottak végre, amelyik alapvetően a jómódú, alapvetően arról szól, hogy ma Magyarországon tulajdonképpen a jómódúak kapnak adócsökkentést. Ez azt is jelenti, hogy bizony ez az adócsökkentés, amit önök végrehajtottak, alapvetően az importot fogja generálni. Ezt nevezik a közgazdaságtanban perverz újraelosztásnak. Önt, amikor kint járt az Európai Parlamentben, Hugo Chávezhez hasonlította az egyik képviselő. Így van. Ez a hasonlat egy ponton biztos, hogy rossz, biztos, hogy igazságtalan. Hugo Chávez Venezuelában az olajbevételeket megpróbálta szétosztani a szegények között. Ön, miniszterelnök úr, a nem létező bevételeket próbálja meg most szétosztani a gazdagok között. Köszönöm szépen!
Most megadom a szót Mesterházi Attila frakcióvezető úrnak az MSZP részéről. Parancsoljon, képviselő úr.
Nagyon szépen köszönöm a szót, házelnök úr. Valóban egyetértek Schiffer képviselőtársammal, hogy az a jó, hogyha a képviselők tartózkodnak az ilyen mondatoktól, de talán ilyenkor a házelnöknek is lenne némi teendője egy ilyen felszólalás kapcsán.
Frakcióvezető úr, felhívom a figyelmét, hogy egy dologtól kell tartózkodnia, az ülésvezetés bírálatától. Ez a házszabályban is benne van.
Tudja, elnök úr, azon lepődtem volna meg, hogyha ezt a kiigazítást ezt nem teszi hozzá, és nem inkább elfogadja a javaslat.
Frakciót úr, pillanatokon belül megvonom öntől a szót, hogyha nem próbál visszatérni a házszabály szerint hozzászólás menetébe. Felhívom a figyelmét arra, és kérem, hogy az órát igazítsák vissza az elejére. Felhívom a figyelmét arra, hogy vannak szabályok, amelyeket a házszabály rögzít, és ezeket mindenkinek be kell tartania, nekem is, önnek is. Vannak szabályok, amelyeket az általános európai kultúra és a jómodor rögzít. Ezeket nem csak a Jobbik képviselője sértette meg, hanem önök folyamatosan az ülés kezdete óta. Parancsoljon!
Az alapján, amit a miniszterelnök úr elmondott a jövővel kapcsolatban, az jutott az eszembe, hogy majdnem egy éve kormányozik Orbán Viktor kormánya, és úgy tűnt ez a beszéd, mint hogyha egy ilyen miniszterelnöki székfoggaló lett volna, hiszen vágyakat és célokat fogalmazott meg csak a miniszterelnök, és nem pedig konkrét cselekvési terveket. A múlttal kapcsolatban pedig, hogy miniszterelnök úr mondott, azról az a vicc jutott az eszembe, amikor egy ember hajt teljes gázzal az autópályán szembe a forgalommal, és hallja a rádióba, hogy hát egy ember őrülten hajt szembe a forgalommal, és akkor a rádió hírre reagálva azt mondja, hogy egy, hát mindenki szembe jön. Tisztelt miniszterelnök úr, ahogy ön értékelte az elmúlt időszakot, abban egészen más értékelésre lenne szükség egy ilyen országértékelőben. Abban igaza van a miniszterelnöknek, amikor azt mondja, hogy sokan várták ezt a kétharmadot. Sokan érveltek amellett, hogy szükség van Magyarországon egy ilyen kétharmados többségre, mert ezzel hozzá lehet látni a Magyarország előtt álló nagyon fontos kihívások megoldásának. Sokan sokat vártak ettől a kétharmadtól, elemzők, értelmiségiek, közgazdászok beszéltek arról, hogy miért fontos, hogy önnek legyen meg ez a támogatottsága. Választópolgárok hittek önnek, bíztak önben, hogy mindenféle fájdalom, mindenféle nehézség nélkül van lehetőség az ország helyzetén javítani, és az élet minőségét is jobbá tenni. Elhitték azt, hogy mindenért csak az előző szocialista kormányok a felelősök. Elhitték azt, hogy megvédik a magánnyugdíj pénztárakat. Elhitték azt, hogy lesz 2 hét alatt közbiztonság. Elhitték azt, hogy lesz 1 millió munkahely Magyarországon, és azt is elhitték, hogy több lesz a fizetés, és kevesebb lesz az adó mindenkinek. Sőt, sokan úgy vélekedtek, miniszterelnök úr, és érveltek amellett, hogy ön sokkal tapasztaltabb, bölcsebb és megfontoltabb lett, mint amilyen 98 és 2002 között volt. Nos, én azt gondolom, hogy mindnyájan tévedtek. Ön idővel csak idősebb lett, de megfontoltabb egészen biztosan nem. Sőt, a 98-2002 közötti kormányzásából pusztán azt az egy konzekvenciát vonta le, hogy az volt a baj az akkori kormányzásával, hogy nem volt elég kemény, hogy nem semmisítette meg azokat, akik adott esetben nem értenek azzal egyet, ahogy ön kormányoz, vagy azzal, amilyen politikát képvisel. És éppen ezért ezekkel mindenféleképpen le kell számolni. A kétharmad pedig teljesen mást hozott az emberek, mint amire számítottak, vagy amiről ön beszélt. Hozott növekvő munkanélküliséget, 93 ezer fővel magasabb a munkanélküliség, magasabb államadósságot, 120 milliárd forinttal nőtt ebben a hónapban a tervezethez képest, igazságtalan adórendszert, rengeteg kárvallottal, történelmi csúcsokat döntő benzinárat, magasabb energiaárakat, magasabb törlesztő részleteket a devizahitelesek számára, drágább élelmiszereket és szolgáltatásokat, romló közbiztonságot, indoklás nélküli elbocsátást és megfélemlített közigazgatást, a magánnyugdíj pénztári megtakarítások elvételét, adhok kapkodó gazdaságpolitikát, nemzetközi elszigetelődést és a jogállam és a demokráció korlátozását. És ezek a problémák, miniszterelnök úr, az ön kormányzása idején keletkeztek. Nem lehet mindig visszahivatkozni az elmúlt időszakra. Egyre kevesebben fogják ezt önnek elhinni. Az előző kormány konszolidált helyzetbe adta át a költségvetést és a gazdaságot. Önön kívül, és önökön kívül mindenki más is így gondolja ezt, és értem én a törekvést. Értem én a törekvést, hogy hát folyamatosan rá kell kenni az előző kormányra minden egyes felelősséget, még azt is, amiért önök a felelősek. De tudja, miniszterelnök úr, ez a kétharmados többség, ez nem csak lehetőséggel, hanem felelősséggel is jár együtt. És ahogy az idő telik és múlik, nem lesznek elegek ezek a szóvirágok és ezek a szimbolikus beszédek, hanem konkrét cselekvése van szükség, hiszen két számot hadd mondjak. Ha miniszterelnök úr is idefigyel, akkor talán ezt a két számot konkrétan össze tudja hasonlítani. A CDS, tehát az ország kockázati felára, amikor a bajnai kormány átadta a kormányzást, akkor kétszer alacsonyabb volt, kettő, mint amilyen az önök kormányzása idején az elmúlt hónapokban volt. A svájci franknak az árfolyama, a forint árfolyamhoz hasonlítva, akkor 185 forint volt, most pedig örülünk, ha nem éri el a 210 forintos szintet. Ez mind a kettő azt mutatja, hogy az a gazdaságpolitika egy kiszámítható, stabil gazdaságpolitikát jelentett. A mostani önök által képviselt úgynevezett magyar út, aminek ha sikeres lesz, akkor egészen biztosan közgazdaságtani Nobel-díjat érdemel, egészen biztosan már most vannak kárvallottjai, és látható módon ez az út egészen biztosan nem követhető. És az a sok kapkodás, össze-vissza nyilatkozat, amit sok területen megtapasztalhatunk, az bizonyos helyeken komoly káoszt is előidézett. Ön említette a médiatörvényt, az alkotmányt, mind a kettő tulajdonképpen ennek egyik kiváló példája, vagy éppen az az adótörvény, amit elfogadtak. A média törvénynél azt nem értem, miniszterelnök úr, hogyha ennyire sikeresen vertük vissza ezeket a nemzetközi támadásokat, amelyek nemtelenek és érv nélküliek voltak, akkor miért kell most módosítani a kormánynak ezt a média törvényt? Hogyha az alkotmányozás ennyire tökéletes folyamatban zajlott, akkor miért kérdés ma, hogy a Fidesz-KDNP frakció támogatja-e azt az alkotmány koncepciót, amit önök előkészítettek? Azt nem értem, hogy akkor, ha az adótörvény ennyire tökéletes és nincsen kárvalósultja, akkor hogy lehet az, hogy számos ember hozza be a fizetési csekkét és mutatja be, hogy mennyivel keres kevesebbet, mint amit az előző évben keresett. Számomra ebből egyértelműen az derül ki, és világosan látszik most már egyre több magyar választó számára is, hogy önök csak a hatalom átvételére készültek az elmúlt években. A kormányzásra egészen biztosan nem. Hogyha két miniszterelnöki beszéd után is csak vágyálmakat, célokat, szóvirágokat lehet hallani, akkor egészen biztosan ebből az tűnik ki mindenkinek, hogy bizony a kormány nem tudja, hogy milyen irányba menjen, nem tudja, hogy milyen konkrét cselekvési tervet hajtson végre. Amit ön elmondott, abból semmilyen olyan konkrétum nem fakad, ami alapján az emberek ezekre a problémákra látnák, hogy milyen megoldást kíván adni az Orbán kormány a napi gondjaikra. Ezért azt kell, hogy mondjam, tisztelt miniszterelnök úr, hogy ön most vagy tényleg nem tudja, hogy merre kell vinni az országot, hogy milyen, hogyan kell megoldani ezeket a problémákat, vagy csak egyszerűen nem meri beismeri, merni, vagy nem meri elmondani a saját választópolgárainak azt, hogy Ön 4 éven keresztül folyamatosan hazudott a választópolgároknak, és hogy nem létezik. És hogy nem létezik az a könnyebb és fájdalommentes út, amivel hitegették és traktálták a választókat a választási kampányban, hanem igenis a válságba való kivezető út az egy fájdalmas, nehéz út, és ahogy nézem, az ön kormánya is azt készíti elő, hogy hogyan lehet adóemeléssel és megszorításokkal ezt a helyzetet kezelni, pont azoknak a problémáknak az okán, amiket önök követtek el, és ezekre az adóemelésekre és megszorításokra nem lenne szükség, hogyha egyszerűen csak folytatták volna azt a gazdaságpolitikát, amit az előző kormány megkezdett. És igazából nehéz azt eldönteni, hogy melyik a nagyobb probléma, ha ön tényleg nem tudja, hogy mit kell tenni, vagy hogyha egyszerűen csak gyáva beismerni azt, hogy hazudott mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet!
Harag Péter képviselő úr következik, a KDNP képviselőcsoportjának elnöke, parancsoljon.
Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, mielőtt a miniszterelnök úr beszédjéről szólnék, egy mondatot megérdemel a kártevők frakcióvezetőjének megjegyzése, hiszen, amikor képviselői tapasztalatait említi az első Orbán kormányról, arról az időszakról, amiben, ha jól tudom, még nem volt képviselő. Én, mint annak a kormánynak a tagja, ismerem azt az időszakot, és bátran merem mondani, hogy a második Orbán kormány folytatja azt a nemzetépítő munkát, amit elkezdett. És hogy kétségtelen a Gyurcsány kormányt egy dologban nem lehet felülmúlni, az államadósság növelésében, ebben igazuk van. De ha ez önbizalmat ad önöknek, hát legyen. Miniszterelnök úr két feladatról beszélt, egyik az új rend építése, a másik pedig a súlyos gazdasági, pénzügyi problémáink kezelése. Mit is jelent ennek az új rendnek az építése? Egyrészt nemzeti együttműködést, vagy ha úgy tetszik, nemzeti egységet, másrészt minden józan erő által elfogadható eszmei alapokat. Hogy mit is jelent a nemzeti együttműködés? Azt, hogy minden konstruktív politikai erő összefog közös céljaink érdekében. Persze azt is jelenti, hogy a destruktív erők megpróbálják magukat kirekeszteni ebből a folyamatból, de ez legyen az ő gondjuk. És milyenek azok az eszmei alapok, amikre építeni lehet ezt az együttműködést? Mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a természet törvényre, természetesen liberális dogmák nélkül. És hogy ennek mi a lényege, lefordítva a mai magyar valóságra? Szabadság, igazságosság és rendezett világ. A szabadság számunkra emberképünkből következik, megkerülhetetlen érték, amit az emberi személy méltósága érdekében folyamatosan támogatnunk, segítenünk, alkalmaznunk kell. Az igazságosság azt jelenti számunkra, hogy minden társadalmi csoport kapjon esélyt. És itt egy pillanatra hadd egészítsem ki azt az általam is fontosnak tartott gondolatot, hogy aki tud, az dolgozzon. Hiszen ezt az igazságot támasztja alá, hogy valóban sokan az életüket nem munkára, hanem valami másra rendezték be. Van, aki spekulációra, van, aki segélyre. Ezt az helyzetet meg kell változtatni, orvosolni kell. De tegyünk hozzá még egy mondatot, ami legalább olyan fontos, bár ugyanezt jelenti, de a mi felelősségünket növeli, hogy aki tud, az kapjon munkát. Kapjon munkát, ha kell, akkor közmunkát, ahol másra nincs lehetőség, ha kell, pedig növelt munkahelyek számát. Rendezett világot is kell teremtenünk a szabadság és igazságosság érvényesülése mellett, mert kaotikus világot örököltünk, minden területen rendezetté kell tennünk ezt a világot. És itt egy pillanatra meg kell állnom a média törvény hatásaként keletkezett hisztériára. Ebben az ügyben ki kell mondani azt, hogy nem a média törvénnyel van probléma, hanem annak a hatásával, illetve azokkal a hazai erőkkel, akik nem tudták feldolgozni politikai vereségüket, vagy hiányolják a média káosz által kínált lehetőségeket, és ezért fellépnek mindenhol, ha kell, a nemzet ellenes törekvéseikkel is, nemzetközi szinten, a rendezett média világgal szemben. Pedig ez a világ semmi más nem jelent, mint a gyermekek védelmét és a magyar kultúra támogatását. Mi a probléma ezzel? Nyilván az egyéni érdekek. Azt mondtam, hogy súlyos gazdasági pénzügyi problémáink kezelése a második nagy feladat. Azt is mondhatnám, kicsit talán patetikusan, hogy gazdasági szabadságharcot kell folytatnunk. Ennek oka pedig egyértelmű, hogy az igazságosság követelménye szerint azokkalnak kell vállalniuk a nagyobb részt terheink viselésében, akiknél több van, már nem a teherből, hanem a jövedelemből. Ez nagy ellenállást vált ki, ez nyilvánvaló, és az is tény, hogy az említett érdeksérelmek mellett ez is oka annak, hogy a médiatörvény ilyen hisztérikus reakciókat váltott ki. De természetesen látnunk kell azt, hogy ennek magyar gerjesztői kell, hogy a súlyát és a felelősségét viseljék. Egy-két konkrét kérdésre is hadd válaszoljak, ami elhangzott az imént. És mielőtt még a miniszterelnök úr konkrét felvetéseiről szólnék, azért hadd említsem meg, hogy a konstruktív együttműködésnek láttuk példáját, hiszen az LMP frakció vezetőjének megjegyzése a multinacionális cégek adózásáról mindenképpen találkozik a mi véleményünkkel is. Szó esett a szórakozóhelyek üzemeltetésének rendészeti szabályozásáról. Hadd egészítsem ki ezt egy gondolattal, hogy itt nem csupán rendészeti, hanem gyermekvédelmi szempontokat is kell érvényesíteni. Konkrétan nem csak az a kérdés, hogy hány órakor és hány vendég hallja azt, amit hall, hanem azt is, hogy mit hallanak ezek a gyerekek. És az ő védelmük ilyen értelemben is fontos. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága talán az egyik legnagyobb eredménye, társadalmi eredménye annak, ami az elmúlt hónapokban történt. Ezek szerint mégiscsak jól kormányzik a kormány. A lakás árverési moratórium szintén egy fontos lépés volt. A kereszténydemokrata néppárt készen áll arra, hogy a folytatásban is segítséget nyújtson, hiszen úgy érezzük, hogy a végtelenségig nem lehet növelni ennek a moratóriumnak a hosszát. Olyan megoldást kell keresnünk, amelyben az állam, a pénzintézet és az érintett is részt vesz, és ezzel nem generálunk újabb törlesztés elmaradásokat. A magánszektorban esetleg bekövetkező bércsökkenések ellen is öröm látni a kormány szándékát, hogy fellép. Köszönjük általában azt, hogy közgazdasági szempontok mellett a társadalmi szempontok érvényesülnek, ebben mindig partnerek vagyunk. És még egy köszönetet kell mondanunk így a parlamenti képviselők részéről, remélem mindnyájunk részéről, miniszterelnök úrnak, hogy azokat a nemtelen támadásokat visszaverte és megvédte Magyarország becsületét.
Most a Fidesz képviselőcsoportjának vezetőjének, Lázár János úrnak adom meg a szót, parancsoljon.
Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Először is engedjék meg, hogy a Fidesz valamennyi képviselője nevében a leghatározottabban visszautasítsam tartalmában és stílusában azt a megjegyzést, ami a hazáruló kitételre vonatkozott. Én azt gondolom, sem önnek, sem más parlamenti képviselőnek pártállástól függetlenül nincs joga arra, hogy bármelyik magyar megválasztott országgyűlési képviselőnek ezt merje mondani. Ezért lesz néhány szavam önökhöz is, várják ki. Ezért ezért aztán, amit az elmúlt néhány hónapból a legfontosabbnak tartok, pontosan ezzel van összefüggésben. Én azt szeretném kérni a kormánytól, hogy ebben az országban világnézeti, vallási, faji, pártpolitikai, társadalmi státuszbéli különbségre való tekintet nélkül mindenkit tekintsen egyforma embernek, mindenkinek adja meg a védelem jogát, aki az ország törvényeit betartja, és a jogok és a kötelezettségek asztalához járul. Ez a kormány mindenki számára biztosította az elmúlt hónapokban és az elmúlt évben a védelemhez való jogosultságot, és biztosítani fogja a jogegyenlőséget is, és ez a legfontosabb erénye ennek a kormánynak, hogy nem tesz különbséget ember és ember között, mint ahogy az előző kormányzat 8 éven keresztül megtette, és számos szavazója volt ennek elszenvedője. Én ezt kérem leginkább a következő hónapokban miniszterelnök úrtól, hogy ne tegyen különbséget magyar és magyar választópolgár között. A legfontosabbnak azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a kormány megpróbálta, és remélem meg fogja a jövőben is próbálni, sőt azt gondolom nincs más választása, hogy azoknak is a kormánya legyen, akik nem rászavaztak, és ne csak azoknak legyen a kormánya, akik rászavaztak. Én ehhez kérem az önök segítő együttműködését, bár nehéz a Magyar Szocialista Párt arcpirító hazugságai figyelembe vétele nélkül erre az útra lépni. Tekintettel arra, hogy én megértem az önök igyekezetét, hogy a sok-sok zagyvaság közepette, amit az LMP, a Jobbik és az MSZP itt az előbb előadott, bebizonyítva, hogy mindannyian alkalmatlanok arra, hogy ezt az országot vezessék. Pontosan megértem azt a törekvést, hogy szeretnék megtudni számos kérdésben a hogyant. Meg fogják tudni, ezt miniszterelnök úr pontosan megválaszolta, hogy március 15-ig a hogyanra tételes és részletes választ kapnak, ki fognak merülni a hogyanok megtárgyalásában, ezt én frakcióvezetőként tudom garantálni önöknek a tempót illetően. Ami a mondandójuk másik részét illeti, azért mi abba a frakcióba tartozunk, aki nem tud túllépni a miérten. Nagyon fontos a hogyan, és ez a 2011-es esztendőnek a legfontosabb kérdése, de a miért mellett azért csak ne menjünk el szavak nélkül. Mi igenis ragaszkodunk ahhoz, hogy az előző kormányzat tisztségviselőit, akik szétlopták ezt az országot, felelősségre vonjuk. Igenis ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen valódi elszámoltatás, mert a felelősök megnevezése, a felelősség vállalása és a felelősségre vonás hiányában nem tudunk ebben az országban előre lépni. Mindaz, amit a miniszterelnök úr elmondott az adósságról, mindaz, amit elmondott a hitelességről, az azzal van összefüggésben, hogy amikor önök elhagyták a kormányzás lehetőségét, ezt az országot totális társadalmi és gazdasági csődben hagyták maguk után. Jó példa erre a munkavilága. Önök úgy vállaltak kötelezettséget több százezer magyar honfitársunk foglalkoztatására a közmunkaprogram keretében, hogy egy fillér fedezetet nem hagytak erre. Önök több százezer embert magára hagytak, önök több százezer ember egzisztenciáját sodorták veszélybe, amellett, hogy az országot gazdasági és társadalmi értelemben csődbe vitték. Tisztelt miniszterelnök úr, volna néhány dolog, amelyet a Fidesz frakció nevében szeretnék javasolni és kérni öntől, illetve javasolnék önnek. Az egyik legfontosabb, szeretnénk, hogyha a parlamentben lehetőség lenne arra, hogy a kormány segítse minden politikai pártnak az alkotmányozási tevékenységét, és ezért szeretnénk, hogyha mind az öt parlamenti frakció lehetőséget kapna arra, és ennek a lehetőségét próbáljuk megteremteni itt a házban ma és a következő napokban, hogy a saját alkotmány tervezetét, a saját alkotmány normaszövegét letegye az asztalra. Ha önöknek van elképzelésük az alkotmányozással kapcsolatban, ha önnek van véleményük, önöknek van álláspontjuk, akkor tegyék ide a ház asztalára. Ez a parlamenti demokrácia. Vagy pedig, Schiffer képviselőtársam, ezek szerint nem lehet más a politika, mert önök kintről akarják meghatározni az ország alkotmányát, és nem ebben a teremben akarják eldönteni. Azt gondoltuk, hogy a javaslataik figyelembevétele mellett készek lesznek arra, hogy a parlament keretei között kerüljön ez megvitatásra. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ebben az alkotmányban, amely reményeim szerint mindenki felelőssége lesz, fontos, hogy a kiszolgáltatottak védelméről is szót ejtsünk. Nem véletlenül a mi frakciónk a következő néhány hónapban a védelem szempontjait tartja a legfontosabbnak. Védelmet fizikai értelemben, ami a közbiztonságot illeti, védelmet gazdasági értelemben, hiszen a magyar társadalom kiszolgáltatott az elmúlt 8 év szocialista kormányzásának eredményeképpen, a magyar fogyasztók kiszolgáltatottak a nagy kereskedőházaknak, a nagy áram- és gázszolgáltatóknak. Azt szeretnénk, hogyha az alkotmányozás folyamatába, illetve az elmúlt hónapok kormányzati lépéseibe ezeknek az embereknek a védelme végre beépülne, és képes lenne a magyar kormány a bátorság útját járva megvédeni végre 20 év után először azokat az embereket, akik naponta szembesülnek a bankok visszaéléseivel, naponta szembesülnek a gáz- és áramszolgáltatók visszaéléseivel. Szeretném felhívni miniszterelnök úr figyelmét arra, hogy az elmúlt 8 évben a magyar egészségügyi és oktatási rendszert szétverték. Itt nem csak arról van szó, hogy valamit meg kell változtatni, hatékonyabbá kell tenni, hanem egy rossz rendszerből, a szocialisták totálisan káoszt okozó egészségügyi és oktatási rendszeréből végre egy jó rendszert kell szervezni. Én azt kérem a kormányt, hogy ezt minél hamarabb tegye az országgyűlés asztalára, és azt kérem minden képviselőtársamtól, hogy végre egyszer ne pártpolitikai szempontok, ne az orvosok vagy a pedagógusok szempontjai alapján vizsgálja meg a kérdéseket, hanem legyen szó végre egyszer a magyar betegekről és azokról a gyerekekről, akiknek arra van szükségük, hogy normális oktatási rendszerben részesüljenek, hogy versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon. Ezt én kiemelten fontos dolognak tartom, és ehhez kérem miniszterelnök úr segítségét a kormányzat részéről. Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy valóban a munka lesz a legfontosabb kérdés. Természetesen az, amit többen szóba hoztak, hogy lesz munka vagy nem lesz munka a következő hónapokban, de azért egy alapkérdést tisztázni kell. Az elmúlt 8 évben ebben az országban a szocialisták kormánya miatt olyan rendszer volt, hogy az dolgozott, aki akart. Aki nem akart, annak nem kellett dolgozni, mert nyakló nélkül szedték fel a szociális segélyt, nyakló nélkül éltek vissza a rokkantnyugdíjazás lehetőségével. Az önök kormányainak munkája gyümölcseképpen most végre tudomásul kell venni mindenkinek ebben az országban, hogy mindenkinek dolgoznia kell, akár tetszik, akár nem tetszik. Ez nem akarás kérdése, ez az elvárása annak a társadalomnak, amely finanszírozza ezt a világot. És végül, miniszterelnök úr, a legfontosabb dolognak továbbra is azt tartjuk, és ezzel adós az elmúlt esztendőből és az elmúlt néhány hónapból a kormány, hogy 2011-ben mutasson lehetőséget a 20-as, 30-as éves generáció számára, hogy ebben az országban érdemes itt maradni, érdemes itt egzisztenciát megalapozni, érdemes családot alapítani, érdemes otthont alapítani. A 20-as, 30-as generáció csalódott leginkább az elmúlt 8 évben. Az elmúlt 8 év politikája ezt a generációt elűzte ebből az országból, és a mi felelősségünk az, hogy végre esélyt adjunk nekik. Azt szeretném kérni miniszterelnök úrtól, hogy a 20-as, 30-asok szempontjai főszempontok legyenek a következő hónapok átalakítási munkáiban, amihez bírni fogja a Fidesz frakció támogatását. Köszönöm a figyelmüket!
Most megadom a viszontválasz lehetőséget miniszterelnök úrnak. Parancsoljon!
Köszönöm szépen a szót, házelnök úr! Mielőtt egy-egy hozzászólásra szeretnék választ adni, egy általános kérdéssel szembesülni kell minden hozzászóló, legalábbis az ellenzékiek azt mondták, hogy hát nem látják pontosan, mi történik. Elnézést az ismétlésért, csak nyilván nem volt abban a teremben, amikor a beszédemnek ez a részéhez érkeztem. Szeretném felsorolni, hogy 2010. december 23-a és 2011. február 15-e között mi minden történt ebben az országban. Először is a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nők döntésük alapján elmehetnek nyugdíjba. Ez korábban nem így volt. A magánnyugdíjreform, illetve a magánnyugdíjrendszert átalakítottuk, és újraépítjük a közbizalmat az állami nyugdíjrendszer iránt, és ezért egy átfogó nyugdíjreform első két lépését másfél hónap alatt megtettük. Ebben az évben január 1-től 3 éves lett a gyes. Meghosszabbítottuk a lakás árverezési moratóriumot annak érdekében, hogy megvédjük azokat az embereket, akiket kilakoltatás fenyeget. Feltettük egy olyan, újra szerveztük a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, fölállítottunk egy olyan új szervezetet, amelytől elvárható, hogy eredményesen gyűjtse be a lecsökkentett adó mellett a szükséges adóbefizetéseket. Az Európai Uniótól megkaptuk a kedvező döntést egy bonyolult eljárás eredményeképpen, és pillanatokon belül megkezdődik egy több ezer munkahelyet teremtő nagy beruházás Győrben. Megállapodtunk a fuvarozókkal, és a magas üzemanyagáremelés miatt egy gázolaj, kereskedelmi gázolajrendszert hoztunk létre. Megkötöttünk több megállapodást, amely ahhoz vezet el bennünket, hogy Magyarország kiszabaduljon az energiafüggőség helyzetéből. Most csak azokat a dolgokat mondta önnek, ami az elmúlt 45-50 nap alatt történt. Komolyan gondolják, hogy ez egy olyan kormány, amelyik nem diktálja a tempót? Én arra emlékszem még az őszi ülésszak során, hogy ők állandóan azt kérték tőlünk, hogy lassítsunk már, ne hozzunk annyi döntést, ne szervezzünk át annyi mindent. Most meg hirtelen kevés lett, tisztelt hölgyeim és uraim. Hogy általában szeretném kérni önöket, hogy annak érdekében, hogy ennek a vitának ne csak az önök felháborodási energiáit felszólító hatása érvényesül, mert megértem, hogy fontos, hanem az ország javát is szolgálja, vegyük egymást komolyan, és próbáljunk olyan állításokat megfogalmazni, amely egy korrekt vita kiinduló pontjául szolgálhat. Az a megállapítás, hogy a kormány ne tudná, mit akar, és ne hozná megfelelő ütemben döntések, ez egy olyan állítás, ami kívül van a hihetőség határa. Tisztelt hölgyeim és uraim, ami Vona Gábor úr megjegyzéseit illeti. Szeretném világossá tenni, hogy forgatókönyv szerint haladunk, amit én minden egyes adandó alkalommal el is mondok. Az első ülésszak idején, közvetlenül a kormányváltás után az volt a feladat, az MSZP-sek ugyan vitatják, hogy a helyzet nehéz lett volna, de a feladat mégiscsak az volt, hogy megmentsük Magyarországot az összeomlástól. A második ciklusnak az volt a feladata, hogy ne csak megmentsük a közvetlen veszélytől, hanem stabilizálni kezdjük az ország helyzetét, hogy utána nagy átalakításokat el lehessen végezni. Ha nem stabilizáljuk a helyzetet bankadóval, válságadóval, és még jó néhány hasonló döntéssel, ha nincs biztos pénzügyi alapja a 2011-es és 12-es évekkel, akkor nem tudjuk újjászervezni az országot. Megvan a dolgoknak a rendelt ideje és szabályos üteme. Tehát stabilizáltuk az ország helyzetét, most egy új alkotmányt fogunk elfogadni itt a házban, utána április végéig, utána ennek az évnek, 2011-nek a végéig megalkotjuk a szükséges kétharmados törvényeket, az egész alkotmányos rendszer képes legyen megújulni, és közben egyébként a nagy, mindannyiunk számára fontos szektorok újjászervezést is el fogjuk kezdeni. Én azt szeretném mondani önöknek, hogy hát azért némi figyelmet szenteljenek annak is, ami a házon kívül történik. Nem tudom, önöknek nem tűnt-e föl, hogy az elmúlt hónapokban zajlik egy szakmai konzultáció az oktatási rendszer jövőjéről. Mindenkit meghallgatunk, akit meg lehet. Én elmondtam már az előbb is, hogy mi nem azt a politikát folytatjuk, amit a meglehetősen elitista vonalat képviselő szocialista párt erőltetett az országra, miszerint megreformálunk benneteket, ha beledöglötök is. Mi ezt nem fogadjuk el. Ezért először, mielőtt bármilyen nagy átalakítás és átszerzés megindulna, konzultációkat tartunk. Hónapok óta zajlik az oktatási rendszerről zajló konzultáció. Hasonlóképpen hónapok óta zajlik, járjuk körbe az országot, az egészségügyi átalakítással kapcsolatos várakozásokat és igényeket fölmérendő. Aztán, mikor ezen túl vagyunk, akkor be fogjuk terjeszteni ide a ház elé, az beszédben említett időpontig, azokat az elgondolásokat, amelyek nem a megoldások még, csak alkalmasak arra, hogy önök majd megtalálják a megoldást, mert ezekről a kérdésekről önöknek kell törvényt alkotni. A kormány el fogja végezni a munkáját, olyan dokumentumot terjeszt elő, amely alkalmas egy vita alapjául, hogy önök aztán eldönthessék, hogy milyen legyen a magyar oktatás, milyen legyen a magyar egészség a következő 10-15 évben. Ez a dolgok normális rendje, ha az ember valóban demokrataként szeretne egy ország számára megújulást elérni. A közbiztonság kérdése. Először is szeretném jelezni az önök számára, hogy Ózdon valóban volt egy nemzeti konzultáció a közbiztonság kérdéséről, és ha még van erejük és idejük visszaemlékezni, már nagyon réginek tűnik a sok döntés miatt, ha van erejük visszaemlékezni a nyáron meghozott törvénymódosításokra, akkor annak az ózdi konzultációnak az ott elhangzott javaslatokat, véleményeket tekintve kb. 90%-a bekerült az önök döntése révén is a magyar jogrendszerbe. Olyan új eszközöket vezettünk be, amelyek korábban tabunak számítottak, és elutasította őket mindenki. Ennek meg is van a hatása, még ha önök is egyébként ezt kétségbe vonják, nem lehet azt mondani, hogy az ország ma közbiztonság szempontjából ugyanolyan állapotban lenne, mint volt ezelőtt 9 hónappal. Ez egész... Én értem, hogy önök ezt szeretnék, de nem így van. Az ország nincs rosszabb állapotban közbiztonság szempontjából, és ráadásul önök is ismerik a megoldást, rendőröket kell szolgálatba állítani. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy március 6-án 1960 tiszthelyettes teszi le az esküjét annak a megfeszített munkának az eredményeképpen, amit az elmúlt hónapokban a belügyminiszter végzett, hogy legyen elég rendőr, akit ki lehet és ki kell küldeni a közbiztonság érdekében az utcára. Még egyszer mondom, 1960 tiszthelyettes teszi le az esküt március 6-án. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy
Az OSZDI nemzeti konzultáción kívül jártunk-e még Borsodban, mindenki szeretném fölhívni a figyelmét, hogy ott egy árvíz volt. A kormány tagjai egymásnak adták a kirincset. Minden nap volt ott valaki, annak érdekében magam is, hogy el tudjuk hárítani a közvetlen veszélyt. Tehát arra a kérdésre, frakcióvezető úr, hogy jártunk-e ott azóta is, a válasz, hogy jártunk. Sokan, sokszor. Ami pedig az egyiptomi forradalmat próbálja összefüggésbe hozni a személyemmel, ott azt szeretném önnek mondani, hogy ne higgyen el mindent, amit olvas. Nem igaz, hogy mindenről én tehetek, ami rossz a világban. Ami azt a kijelentést illeti, és engedjék meg, hogy ennek azért kellő teret és komolyságot adjunk, viszont Magyarországnak nincs jövője az Európai Unióban, de a következőt szeretném a képviselő úrnak mondani. Először is irigylem a magabiztonságát és a jövőbe látó képességét. Tekintettel arra, hogy maga az Európai Unió is átalakulásban van. Ezért kijelenteni, hogy nekünk ott nincs keresnivalónk, a logika általános szabályai szerint eleve tévedés, minden politikai szándéktól függetlenül. Hasonlóképpen az a kijelentés, hogy nem lehet az adósság csapdából kilábalni, ez egy olyan gondolat, ami nagyon komoly következtetéseket hoz magával. Kétségkívül sokan vannak, sok olyan országban, és csak azt sem mondom, hogy a nyugati világon kívül, mert belül is tálunk belőlük néhányat, akik nem fogják tudni visszafizetni az államadósságokat. Nem kevesen vannak. Ha látjuk a számokat, ismerjük a trendeket, ki tudjuk számolni, eljön a pillanat, a törlesztésnek az adott napja, amikor egész egyszerűen több ország nem fog tudni fizetni. Ő nekik majd átütemezik az adósságukat. Az a kérdés, amit meg kell válaszolni. Szeretnénk mi ezek közé az országok közé tartozni, tisztelt képviselőtársaim? Valóban azt gondoljuk, hogy ha az adósságot nem visszafizetjük, hanem bejelentjük, hogy nem tudunk fizetni, és utána elkezdik azt átütemezni, akkor mi jobban fogunk járni? A fizetésnél sokkal jobban fáj az adósság újjárendezése. Adósság elengedés, szeretném megjegyezni, olyan nincsen. Sose volt. Nézzenek ennek utána egy kicsit alaposabban. Az adósságot átszerkesztették, átütemezték és átszerkesztették. És a nemzetközi tapasztalat az az, hogy mindenki rosszabbul járt, aki ebbe a körbe került, és nem sikerült ebből kimaradnia. Ezért én kalandorságnak, átgondolatlannak, megfontolatlannak és szakmailag védhetetlennek tartom azt az álláspontot, hogy Magyarország az adósság a törlesztése helyett meneküljön bele inkább egy adósságválságba, és vállalja az ország fizetésképtelenségével járó kártételt. Ezt én nem vállalom. Nem javaslom a parlamentnek, nagyon kérem, hogy erre az útra a Magyar Országgyűlés ne lépjen rá. Ami a cigányügyet illeti, amit ön szintén fölvetett. Először is szeretném leszögezni, hogy a magyar parlament épülete Magyarországon van, Magyarország pedig az európai kultúrkörhöz tartozik. A mi fölfogásunk szerint az európai kultúrkör kiinduló pontja, mondjuk úgy erkölcsi kiinduló pontja az az, hogy felesleges élet még nem született. Minden ezzel ellentétes állítást elutasítunk. Túl azon, hogy felesleges élet még nem született, felesleges és indokolatlan élet pedig nincsen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Az életet tisztelni kell, és ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy az élet a maga útjait megtalálva a lehető legteljesebb mértékben ki tudjon teljesedni. Erről a filozófia alapról mi keresztény demokraták nem fogunk lemozdulni. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban nem túl hosszan föltartva önöket, Schiffer képviselő társamnak is válaszoljak. Nyilván bonyolultan fogalmaztam a idén nyitó beszédben, ezért megismétlem annak egyik mondatát. A 250 milliárd forintnyi stabilitási alapot azt a jelenlegi költségvetés keretein belül jelöljük ki. Tehát nem újabb bevételekről gondolkodunk, az a költségvetés, ami előttünk áll, az átszerkesztésre szorul annak érdekében, hogy 250 milliárd forintot egy stabilitási alapba tegyünk. Ha a dolgok jól alakulnak, ez a stabilitási alap nem kell, hogy felhasználásra kerüljön. De ebben a pillanatban a rendkívül súlyos európai válság fenyegetések miatt erre senki semmilyen garanciát nem adhat. És ugyanakkor nem állhatunk egy újabb válsághullám idején egy meglehetősen alacsony költségvetési tartalékkal ellent a válság hullámainak. Ezért én tudom, hogy ez kényelmetlen, a miniszterek tudnának erről beszélni, hogy mennyire az, de mégis kénytelenek vagyunk egy ilyen stabilitási alapot létrehozni annak érdekében, hogy az ország biztonságban érezhesse magát a következő hónapok során is. Tisztelt Schiffer képviselőtársam! Most arra a kérdésre, ha megengedi, nem térnék ki, mert én ott voltam egyfelől, másfelől, aki akarta, szó szerint hallhatta, hogy mi hangzott el az Európai Unió parlamentjében. Ott alig volt szó a médiatörvényről. A médiatörvény az egy bevezető mondat volt, ami után minden baloldali képviselő a leggyalázatosabb dolgokat mondott. Magyarországról, a magyar demokrácia állapotáról, a magyarok demokrácia rendi elkötelezettségéről. Egy országot nem lehet... Tudom, hogy önök ezt nem értik, ezt én megértem. De egy országot nem lehet sértegetni. Én tudom, hogy a szocialistáknak sosem volt fontos, igazán fontos az ország önbecsülése, és amint lehetett, becsúsztak a küszöb fölött és az ajtónyílás alatt. Ez rendben van, ennek a kurzusnak vetettünk véget, és ha meg fognak bennünket támadni, akkor is, ha önök adták a remeknek tűrő ötleteket, akkor is ezeket a vádakat el fogjuk hárítani, és Magyarországot, miután egy demokratikus kormánynak ez a kötelessége, mindig, minden körülmények között önbecsülésében meg fogjuk védeni. Schiffer képviselőtársának szeretném mondani, hogy minden törvény megalkotásának és módosításának megvan a maga rendje. A médiatörvény megalkotásának is megvolt a rendje. Itt mindenki elmondhatta, amit erről gondolt. A döntés megszületett. Ha valamilyen okból úgy döntünk, hogy a médiatörvényt módosítani érdemes, akkor vissza fogjuk hozni ide újra a ház elé. Önnek ismét módjuk lesz elmondani azt, amit ezzel kapcsolatban gondolnak. Ezért az Európai Unióval most történő megbeszélések nem rekesztik ki önöket a törvény demokratikus vitájának lehetőségéből. Önök többször hiányolták már az eszközkezelő kérdését, illetve felállításának ügyét. Én magam is így vagyok ezzel, azonban szeretnék néhány megfontolást a figyelmükbe ajánlani. Először is a legfontosabb és ügy, hogy a legközvetlenebb veszélyben lévőket a kilakoltatási moratórium segítségével fedél alatt tudjuk tartani. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Nekik sem, az érintett családoknak, meg a bankrendszernek sem. Hiszen nyilván ennek következtében különösen a jelzálog alapú hitelekkel operáló bankok hosszabb távon tartalatlan helyzetbe fognak kerülni. Mi is keressük a megoldást, de senki se várja, hogy a kormány kiváltja a bankokat ezekből a kötelezettségekből. Tehát olyan megoldást kell találnunk, hogy az egész rendszer, az egész helyzet kezelésének költségeit tekintélyes részben a bankszektornak kell viselnie. Az úgy könnyű lenne, ha bejelentenénk, hogy egyébként ezeket a rossz hiteleket átveszi a kormány, azt jó napot. És a bankok pedig szabadulnak egyetlen forint kockázatvállalás nélkül. Ezt gondolom önök se akarják. Márpedig egyelőre a bankoknak nem nagyon fűlik a foga olyan eszközkezelő megállapodáshoz, vagy arról szóló megállapodáshoz, amellyel korrekt módon tudnánk megosztani a terheket köztük és a költségvetés között. Ezért arra kérem önöket, hogy ne nyomjanak bele bennünket, ne nyomják bele a kormányt egy olyan megállapodásba, amely aránytalanul osztja meg a felelősséget a kialakult helyzetért, a költségvetés számára kedvezőtlenül, a pénzrendszer számára pedig kedvezően. Ez nem volna helyes. Tárgyalnunk kell, és meg kell próbálnunk megállapodást elérni, de azt kell mondanom, hogy ehhez még idő kell. Addig pedig megvédjük és garantáljuk, majd a családokat, és garantáljuk, hogy mindenkinek lesz fedél a feje fölött. A Tesco ügye. Hát nem szeretek személyeskedni, és nem szeretnék olyan véleményt megfogalmazni a hozzászóló személyéről, amit én a magaméval kapcsolatban kényelmetlennek éreznék. De ahogyan ön gondolkodik erről a kérdésről, az egy ilyen irodalmi szép lelkűséghez vezet, vagy legalábbis arra emlékeztet engem. Hát hogy akarunk megállapodni mi óriási hatalmú multinacionális cégekkel, ha előtte nem fogunk pozíciót? Oda megyünk és kérünk tőlük valamit, hogy gondolták ezt? Azért kellett kivetni a válságadókat, hogy legyen tárgyalási pozíciónk. Meg kellett mutatni, hogy Magyarországon, ha szükség van, korábban érinthetetlennek tartott szektorok is, igen, arányosan szerepet kell válnak a közterhekből. Azt majd innen tárgyalhatunk. És lehet, hogy ez személyesen valakinek nem tetszik, na de a hatalomnak ez a világa. És itt sok milliárd forintról van szó. Ezért a válságadókat 3 évre vezettük be, és azonnal nyilvánvalóvá tettük, hogy nem fogadjuk el, hogy a válságadók kivezetése után a korábbi állapothoz térjünk vissza. Mert önnek igaza van, a számok korrektek. És ez szerintem is felháborító. De tudok mondani más szektort is, amelyet érint egyébként a válságadó, és az átlagos adóterhelése az valahol a 8-10% között volt, miközben a társasági nyereségadó Magyarországon 19%. ezzel nem akarunk együtt élni. Na de kéregetésre, meg könyörgése, meg a józan belátásra hagyatkozva ez nem fog megváltozni, mert rengeteg pénzről beszélünk. Tehát tárgyalni kell, a tárgyaláshoz tárgyalási pozíció kell, eszközöket kell felmutatni, és érdekelté tenni kell még az ellenfelet. Érdekelté kell tenni még az ellenfelet is, hogy megállapodjon. Egyébként nem jön létre megállapodás. Legalábbis olyan, ami számunkra kedvező volna. Ezért ne állítsa szembe, azt kérem öntől, Schiffer képviselő, ne állítsa szembe a válságadókat és egy helyes adózási rendszer bevezetését. Először válságadók, aztán megállapodás, és annak szemben tisztességes adózás. Én ezt tanultam a politikában, és más utat járhatónak nem látok. A mindig összecsapunk e fölött a kérdés fölött, ami a arányos adórendszert illeti. Én szívesen vívom ezt az ütközetet, hogyha ön újra és újra megnyitja azt a csatát, amit én már lezártnak gondoltam, de kérem, fogadj el ismét legalább megfontolásul, vagy megfontolásként a következő gondolatot. Magyarországnak arra van szüksége, hogy mindenki dolgozzon, aki munkaképes. Sőt, ezt a munkát ösztönözni kell. De miközben a munkát ösztönözzük, nem tarthatunk életbe olyan adórendszert, amely bünteti a sikert. Ezért én nem járulok hozzá, vagy nem támogatom azt a gondolatot, hogy valakinek, aki tízszer annyit keres, többet kelljen fizetnie, mint tízszer annyit, mint aki tízszer kevesebbet. Tehát én teljesen normálisnak tartom, és már többször hallom, hogy itt a úgymond gazdagokat, meg sikeres magyarokat rendszeresen támadják, és szembeállítják bizonyos osztályharcos megközelítésben a szegényebbekkel. Szeretném világossá tenni, hogy ahhoz, hogy a gazdaság működjön, sikeres legyen, ahhoz sokat dolgozó, sikeres, az adórendszer által is támogatott emberekre van szükségünk, meg vállalkozásokra. Szociálpolitikából nem lehet gazdaságpolitikát csinálni, már pedig az adórendszer nem a szociálpolitika része, hanem a gazdaságpolitikáé. És a gazdaságpolitika által előállított forrásokat kell a szociálpolitikában szétosztani, és semmilyen szociális szempontot nem szabad érvényesíteni az adórendszerben, az egy másik eszköz. Erre alkalmatlan. Ellenben egy sikeresen növekvő gazdaság megtermelheti, ha jól csináljuk, megtermelheti a szociális oktatási és egészségügyi rendszer működéséhez szükséges összegeket. Ezért először is nem fogadom el, hogy a sikeres magyarokat állandóan úgy állítsák be, mint akinek még több terhet kéne vinni, sőt fordítva, örüljünk, hogy vannak hajlandók befektetni, beruházni, többet dolgozni, kockáztatni és vállalkozni, inkább támogassuk, vagy bátorítsuk őket, és természetesen a rendelkezésünk álló keretek, pénzügyi keretek között gondoskodjunk azokról, akik munkanélkül nem tudják magukat civilizált európai színvonalon magukat és a családjukat el és fenntartani. Ezért ezt a két dolgot kérem önöket továbbra is tartsuk külön. Ami az arányos adórendszer miatti bércsökkenést illeti, szeretném megismételni. A kormány világosan vállalt egy feladatot. Megmondtuk, arányos adórendszer lesz, senki sem járhat rosszabbul. Ott, ahol a kormánynak közvetlen, ha úgy tetszik, közhatalmi lehetősége van, saját alkalmazottai iránt, vagy a saját tulajdonában lévő cégeknél, vagy egy családtámogatási rendszer bevezetésekor. Ott, ahol közhatalmi lehetőségünk van, mindent meg is tettünk, és ott a problémák nem is jelentkeznek. A problémák ott jelentkeznek, ahol a kormánynak nincs közhatalmi lehetősége, csak megállapodásokkal, mert ilyen egy demokrácia, csak megállapodásokkal tud operálni. A kormány nem írhat elő a piac számára bérszinteket. Én legalábbis a magam részéről ezt élesen ellenezném, mert az megfojtja a magyar gazdaság teljesítőképességét. Egy dolgot lehet csinálni, egy dolgot lehet tenni, a piac szereplőivel, munkaadókkal és szakszervezetekkel meg kell állapodni a béremelés mértékéről. Ez megtörtént. Megállapodtunk az országos béremelés mértékéről, és ha ezt a béremelést a cégek keresztül viszik a saját maguk költségvetésén, abban az esetben senki sem járhat rosszabbul az új adórendszer miatt. Tehát. A kormánynak az a feladata, hogy azt a megállapodást, amit az OJT-ban kötöttünk, érvényesítse. És érvényesíteni is fogjuk, mert megmondtuk, hogy Európa legmodernebb adórendszerét úgy hozzuk létre, hogy közben senki sem járhat rosszabbul. Ezért ki fogjuk kényszeríteni, megtaláljuk a módját annak, hogy a társadalmi partnerekkel közösen hogyan vegyük rá a célokat, hogy végigvigyék a béremelésnek azt a mértékét, amit egyébként az őket képviselők az érdekesző tanácsban vállaltak. És ha mindenki betartja a megállapodást, akkor úgy lesz, hogy a kormány mondta. És én mindent meg fogok tenni, szerintem sikeresen, hogy mindenki betartja a megállapodást. Ezért. No, ami pedig a tisztelt szocialista képviselőtársaimat illeti. Tisztelt frakcióvezető úr, én miután ön minden adandó alkalommal a legdurvább személyes sértésekre ragadtatja magát, engedje meg, hogy most további erőszítésektől önt megkímélendő, elmondjam, hogy én nem veszek tudomást ezekről. Ami az érdemi megjegyzéseket illeti. Freudi elszólásnak tekintem, amikor azt mondja, hogy a mi politikai közösségünk meg akarja semmisíteni az ellenfelét. Mert hogy nagy és erős. Hát igen, önök ezt csinálták. Mikor nagyok voltak és erősek, megsemmisítették a politika ellenfeleiket. A magyar történelemről mindenki tud. Kérem, barátkozzanak meg azzal a gondolattal, hogy senki sem akarja önöket megsemmisíteni. Sőt, én úgy látom, hogy inkább mindenki arra kíváncsi, hogy mondjanak már néhány fontos kérdésben valamit, amit föl tudunk használni, akár a kormányzásnál, akár az alkotmányozásnál. Ez a megsemmisítésnek egy igen furcsa és bonyolult formája. Azt a vitát pedig, amit az ember első hallásra pillanatnyi zavarnak, vagy annak következményeként fog föl, hogy önök azt állítják, hogy rendben és konszolidáltan adták át az országot. Jó volna tudni, hogy kinek. Mert hogy nekünk nem, az egész biztos. És csak halkan mondom, hogy gondolkodjanak már el azon, hogy 2002-ben, amikor megkezdték a 8. tartó kormányzásukat, egyébként egy választási eredmény alapján, akkor Magyarország államadóssága valahol 53% körül volt a nemzeti össztermék arányában. Most meg 80%. Ember, érti? 27%! 27%! Év alatt 27%-kal növekedett az államadóság. És önök itt ülnek büntetlenül. Nem kéne hálát adni a jó Istennek, tisztelt képviselőtársak. Ráadásul, igen, a magyar nép rendkívül toleráns, ez kétségkívül így van. Ráadásul én a sértegetés helyett inkább arra az egyszerű tényre emlékeztetném önt, frakcióvezető úr, hogy ön annak a kormánynak, amely mindezt elődészte, tagja volt. No, akkor kellett volna vitézkedni, mikor államtitkár volt. Ott kellett volna megmutatni. Meg ott kellett volna az önök kormányának megmutatni, mire képesek. Azon kívül a csődhelyzeten kívül, amit előidéztek. Úgyhogy arra kérem önt, én, nekem nem dolgom, hogy a hozzászólások etikai határmezsgyéjének a kijelölésre javaslatot tegyek, de azért nem érzi mégis visszásnak ezt? Bennült egy kormányba, nem is tudom, talán 4 évig, vagy talán 6-ig is. Államtitkár volt. Közben tönkrement az ország. Föláll, és elmondja nekünk, hogy mit kéne csinálni, és mit csinálunk. Nem érzi ezt az egészet? Úgyhogy közben 2/3 elvesztették a választást. Nem érzi ennek a helyzetnek a tartalatlanságát? Hogy mondjam önnek, hogy értse? Szóval tudja, ilyet nem szokás tenni. Ez a parlamenti viták korrekt, tárgyszerű szellemétől teljes mértékben idegen. Na most akkor végezetül még hadd mondjam el, tisztelt hölgyeim és uraim, azt is, hogy én antropológiai érdeklődéssel figyelem azokat a főszólásokat, amikor a baloldal azt követeli tőlünk, hogy folytassuk az ő megszorításokra épülő politikájukat. És önöket nem zavarja meg, hogy azt a politikát 2/3 utasították, hogy az a megszorítási politika az csődbe vitte az országot, és mégis állandóan azt követeli tőlünk, hogy szorítsuk már még meg. Egy baloldali párt esetében, jó, tudom, azóta milliárdosok vették át a pártot, de egy normális, hagyományos baloldali párt esetében, tehát egy megszokott európai baloldali párt esetében, az úgy szokott lenni, hogy a baloldal próbálja megvédeni az embereket az egyébként valamilyen összefüggésben még akár észszerűnek is tekinthető megszorításokról. És önök pedig valamilyen rejtélyes okból valamilyen kélyes érzésnek adják át magukat, amikor megszorítást követelhetik, vagy beszélhetnek róla. Miért jó ez önöknek? Miért akarnak tönkretenni embereket? Miért nem engedik, hogy olyan megoldásokat keresünk, ami jó az országnak, és nem teszi tönkre az embereket? Miért nem akarják megadni a lehetőséget, hogy olyan gazdasági szabályozórendszert építsünk föl, amely támogatja az aktívakat, ösztönzi a munkát, nem bünteti a sikert, és közben lehetőséget ad a szegényeknek is. Miért akarnak újabb és újabb bört lehúzni a szegényekről? Számomra, megmondom őszintén, az európai párthagyományok alapján ez a fajta baloldali viselkedés teljességen megfejthetetlen. Tisztelt hölgyeim és uraim, természetesen, tisztelt frakcióvezető úr, én nem akarom azt állítani, hogy nekünk biztosan sikerül majd megoldásokat találni az ország legnagyobb bajaira. De egy dolgot tudok mondani önnek, ez pedig az, hogy esélyünk van rá. Nagyon sok baj van ebben az országban. Erről beszéltem. Szegénység, kiszolgáltatottság, a fizetést elvívő rezsi, kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, eladósodott háztartások is sorolhatnám tovább. Nagyon sok gonddal kell szembenézni. Én csak azt tudom mondani, hogy ez a kormánykoalíció, ez a kétharmados többség rendelkezik a siker esélyével, és azon dolgozzunk, hogy ezt valóra tudjuk váltani. Nem akarom azt mondani önöknek, hogy hallgatván a hozzászólásaikat, ezt az esélyt a másik oldalon meg egyáltalán nem is látom. De tisztelt hölgyeim és uraim, ma az a helyzet, hogy ezekkel a gondokkal és bajokkal ne tekintsék ezt sértésnek. A kialakult választási eredmények következtében csak ennek a kormánykoalíciónak van esélye, hogy megbirkózzon velük sikeresen. És ezért van az, hogy azt kérem önöktől, hogy bár ellenfelek voltunk a parlamenti választáson, leszünk is még. Mégis azokat a lépéseket, ami az ország érdekét szolgálja, és az esélyt próbálja valóra váltani, azokat dacára annak, hogy önök politikailag érdekeltek, legyenek kedvesek, támogassák. Támogassák Magyarország megújítását. Köszönöm figyelmüket!
Önök a Híradó különkiadásában Orbán Viktor évértékelő beszédét, a parlamenti pártok reakcióit és az arra adott viszontválaszt látták az országgyűlésből. A parlamentben ott van Débányász Gergő. Gergő, hogyan folytatódik ezek után a plenáris ülés? Halló, Gergő, hallasz engem? Úgy tűnik, Débányász Gergő nem hallott bennünket, elnézésüket kérjük a technikai hibáért. Orbán Viktor parlamenti beszédével foglalkozik a ma este is, Nika György kollégám politológusokkal elemzi majd az elhangzottakat. Híradót 16:30-kor láthatnak itt az M1-en legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A sebesség és az ügyesség harca a Motorsport magazinban. Ma éjjel az M1-en.
Napot, csókolom.
Álljunk csak meg egy pillanatra. Tudják, hogy ez mit fog érni 20 év múlva? Kis szerencsével nagyot kaszálhat velem, vagy tessék, itt van ez a korai tranyák. Tudja, mit fog ez érni?
Nem, de nem is nagyon érdekel.
Uram, mondja maga, kinél bankol?
Az Erszténél.
Számít, kit választ. Erszte betétpáros. Betétkombináció. Az első periódusban a 3 havi LBKM 10%, a 12 havi 6%. Erszte Bank, nálunk ön az első. És ön kinél bankol?
A Neogranormont már régóta szeretem. Óvja, védi a baba bőrét. Különlegesen finom törlőkendő, aloe vera és kamilla kivonattal. A baba egész testére kiváló. A Neogranormon igazán bőrbarát.
Neogranormon.
A négyszeres magyar szupermárka. Kimondhatatlanul jó.
Az élet. Nézni együtt a tél ezüst jegét. Beszélgetni szavak nélkül, érezni a kadarka illatát. Szívdobogva hazaérni, pikavért bontani. Csendben figyelni, ahogy gyűrűt von a kék frankos a pohár peremén. Mind egy-egy pillanat, amit az idő a poharunkba tölt. Magyar bor mindenkor.
Székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes. A székrekedés eltűnik, és újra jól érzem magam. Guttalax. Szükség szerint.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mióta műfogsorom van, azóta megkeserítette az életemet, és nem igen mertem emberek közé menni, úgy éreztem, hogy észreveszik. Maga a ragasztó annyira jó dolog, hogy egész nap tart. Reggel beragasztom, estig be van ragasztva, stabil, és meg is feledkezem róla, hogy nekem ilyen gondjaim lennének, hogy nekem műfogom van.
Mm.
csak egy kicsi hiányzik. Kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Otthoni szolgáltatás igénylése esetén kölcsön készpénzben akár két napon belül. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.